70.
Politikai alapon születő bírósági ítéletek, vagyonelkobzások és a falusi közösségek átalakulása a kulákbélyeg és a TSS-ítés árnyékában. Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
9 óra és 7 perc, a szerkesztő Dián Gergő nevében is köszöntöm Önöket, és nézzük, hogy mivel készültünk egészen 10 óráig. A múlt héten a hőség miatt sorra dőltek a meleg rekordok, ami általában szárassággal is jár, nem ritkán pedig komoly problémákkal a vízellátást illetően. De hogyan tudunk jobban spórolni a vízzel?
Elgondolkoznék a szürke vízhasznosításon. Tehát, hogyha van egy ilyen rendszerem, akkor már a vécőöblítést, a különféle nem ivóvíz vezetékeket arról látnám el.
Nyári válogatás rovatunkban az okosabb víz felhasználással foglalkozunk hamarosan. Aztán a testtömegünk akár 15%-át is kiteheti legnagyobb szervünk, ami átlagosan 2 négyzetméteres felületen érintkezik a külvilággal. Bizony, a bőrünkről van szó, ami nyáron különösen ki van téve az időjárásnak. De miként kerülhetjük el a kellemetlen bőrpanaszokat és a komolyabb orvosi problémákat? Ezzel foglalkozunk tehát 9:30 után. SMS számunk 0639666, ide várjuk üzeneteiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, de ugye Viberen is elérnek minket, itt a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk, már is kezdünk! A föld vízkészleteinek csupán töredéke hasznosítható ivóvízként. A teljes vízkészletnek mindössze 0,03%-a a tényleges hozzáférhető édesvíz. Ezért is mondják, hogy a 21. század olaja lesz az ivóvíz. A fogyasztásra alkalmas vízkészletek tehát korlátozottak, szemben azzal a ténnyel, hogy a fogyasztási igényeink egyre csak nőnek. Ha tehát azt szeretnénk, hogy mindig legyen elég tiszta vízünk, akkor takarékosan kell bánnunk a természetben lévő édesvízkészletekkel. Bétót Erika riportja következik.
Egy átlagos ember körülbelül 3-5 napig élhet víz nélkül. Melegben vagy fizikai terhelésnél ez akár 1-2 napra is csökkenhet. 24 óra után jelentkezik a szomjúság, a gyengeség, a fejfájás, és 2-3 nap után zavartság, keringési problémák léphetnek fel, végül a szervek leállnak. Arra voltam kíváncsi, az emberek tudják-e, hogy a tiszta víz milyen drága kincs.
Én inkább a zuhanyzást szoktam preferálni.
Azért, mert kevesebb vizet használunk ilyenkor, vagy egyszerűen csak így szokta meg?
Én úgy gondolom, hogy azért, mert így szoktam meg, de én egyébként személy szerint odafigyelek mindig a vízfogyasztásra, tehát zuhanyzásnál, kézmosásnál, fogmosásnál. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon nagyon-nagyon jó minőségű vizeink vannak, és ez egy hatalmas érték és kincs, és ezt őrizni kell, úgyhogy én személy szerint mindig figyelek arra, hogy ne pocsékoljam és ne pazaroljam a vizet.
Tehát akkor nem szokta folyatni, úgymond a vizet, csak úgy potyára?
Potyára semmiképpen nem szoktam, nyilván amennyi szükséges, annyit.
Ön mennyi vizet használ el a háztartásában?
Igyekszem kevés vizet felhasználni, igyekszek spórolni a vízzel. Hétközben zuhanyozok, hétvégén szeretek fürödni, amikor egy kicsit el kell lazulni. A spórolás nagyon fontosnak tartom, hogy spóroljunk a vízkészletünkkel, viszont a napokban történt egy olyan esemény, hogy csőtörésem volt, és hát sajnos a vízvezeték szerelőre várni kellett, és a szívem fájt azért, hogy mennyi vízzel folyik ivóvíz. Jó lenne, ha spórolnánk, és meg tudnánk őrizni a vízkészletünket, ami Magyarországon van, meg büszkék lehetünk arra, hogy nagyon jó minőségű ivóvízünk van.
Arról nem beszélve, hogy ha elfolyt a vize, azt ki is kell majd fizetni, tehát ennek anyagi oldala is van.
Igen, látszik rajtam, gondolom, hogy nagyon piros vagyok, mert nem tudom, hogy mennyi lesz a vízszámlám annak ellenére, hogy szeretek spórolni. És az, hogy a szerelő azért nem azonnal tudott kijönni.
Ön odafigyel a vízfogyasztására?
Igen, igyekszek odafigyelni, például ugye mosogatásnál is a lehető legkevesebb vizet használni, sőt kipróbáltam ugye a mosogatógépet, amely kimutathatóan takarékos eljárás. Fürdésnél is inkább zuhanyozást választok, és gyorsan igyekszem túlesni rajta, hogy minél kevesebb vizet használjak. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, mert nagyon nagy értékünk az ivóvíz, és vigyázzunk erre.
Víz az egy óriási kincs lesz. Valaki azt mondta, hogy a 21. század olaja lesz a víz, legalább olyan értéke lesz, vagy már most is van, hiszen van nagyon sok olyan ország, akár Afrikában, akár a Közel-Keleten, ahol küzdelem, harc folyik a vízért. Nekünk hál' Istennek a karsztvizek miatt nagyon nagy szerencsénk van. Itt van a közvetlen közelünkben, akár a Bükkben, vagy az Akteleki karsztvidékben is. És hogy mit szerettem volna ezzel még mondani, nagyon fontos, hogy ne szennyezzük a vizeinket. Itt van pont mögöttünk egy olyan felvétel, ahol tele van műanyag flakonokkal a víz, és a minap is láttam a színvában, hogy rengetegen odaszolják a szemeteket. Ezt nem kellene. Nagyon fontos, hogy vigyázzunk erre a kincsünkre, mert ez azt hiszem, hogy pótolhatatlan ilyen szempontból.
Ön odafigyel a vízspórolásra? Hogyan és milyen módszerrel, írja meg nekünk 0639666 az SMS számunk, de Viberen is megtalálnak minket, itt csak a Kossuth Rádióra kell keresni, és ingyenesen tudnak nekünk üzenni. A stúdióban pedig vendégeink Szemán Róbert épületgépész mérnök, a vízgáz fűtés technika szaklap főszerkesztője. Üdvözlöm!
Üdvözlöm a hallgatókat!
Illetve dr. Németh Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kar docense. Jó napot kívánok!
Én is üdvözlöm a hallgatókat!
Robert, kezdjük a legegyszerűbben. Egy átlagos zuhanyzás során mennyi vizet használunk el, és ezt lehet-e forintosítani, és talán itt a tólig lehet érdekes, ugye, hogy mennyiből lehetne zuhanyozni, na ezzel szemben mi mit művelünk?
Hát igen, teljesen tólig, tehát első kérdés, itt beszélgettünk itt a riport előtt, hogy mérjük a vizet. Tehát természetesen, hogyha a vizet nem mérjük, és nem teszünk föl hideg és meleg vízmérőt, akkor pocséklás van. A következő és fontos dolog, hogy víztakarékos zuhanyberendezést használjunk. Tehát a mai modern szerelvénygyártók kiemelt figyelmet fordítanak a víztakarékosságra. Szerintem egy ilyen szerelvénynek a beépítése nyilván fogyasztástól függően másfél év alatt megtérülhet. Tehát fontos a víztakarékos csaptelepek, WC-tartályok és zuhanyberendezések használata, de mondom, talán még ennél is fontosabb a mérés. Lássuk, hogy mennyi vizet fogyasztunk egy hónapban.
Igen, azt tudjuk szabályozni, amit ugye mérünk, szokták is mondani általában. Zsolt, sokan úgy gondolják, hogy Magyarország vízben gazdag ország. Ez valóban így van? Én hallottam azért pró és kontra, főleg ahogy haladunk az években, és egyre aszályosabb nyaraink vannak.
Igen, ez valóban így van, és igazából örülök neki, hogy most ahhoz a kérdéshez érkeztünk, hogy magyarázzuk is el a hallgatóknak, hogy miért kell valójában takarékoskodni a vízzel, mert mindenki mondhatja azt, hogy mennyi vízbe folyik hozzánk a Dunán és a Tiszán, több mint 120 köbkilométer évente. Na de hát sokan nem tudják azt, hogy Magyarország vízellátásának a 45-50%-a felszín alatti rétegvizekből történik, főleg az Alföldön. Ugye ez mit jelent? Azt, hogy a felszín alatt vannak olyan vízadó rétegek, jó mélyen, esetleg több száz méter mélységig is, amelyekben jó minőségű édesvíz található, és akkor ezeket fölhozzuk onnan kutakba, fölpumpáljuk, és elhasználjuk. Na most viszont ezeknek az utánpótlása, és főleg az Alföldön, ez nem történik meg. Ezek a vizek sokszor több ezer év alatt gyűltek össze ott, és mi rengeteget fölpumpálunk belőle, hogy mennyit. Tehát Kecskeméten például kb. 15-18 ezer köbméter per napot termelünk ki, Debrecenben majdnem a dupláját, sőt több mint a dupláját, 35-40 ezer köbméter per napot. Nyíregyházán szintén, és a többi városban. Most megnéztem ezt az adatot, naponta kb. 1,2 millió köbmétert termelünk ki ezekből a rétegvizekből az országban, és ezek nem pótlódnak, illetve sok nagyon nehezen. Mennyi ez az 1,2 millió köbméter? Hogyha 24 napig töltenénk vele, akkor a velencei tavat meg tudnánk tölteni. Tehát úgy lehet nézni, hogy 24 naponta kitermelünk egy velencei tó mennyiségű vizet azokból a föld alatti rétegvizekből, amelyek nem újulnak meg olyan gyorsan. Miért nem újulnak meg? Hát azért nem újulnak meg, mert főleg az Alföldön a csapadék mennyisége az csak egy nagyon kicsit lépi túl a párolgás, az éves párolgás mennyiségét, tehát nem tud a víz leszivárogni a talajba elég mélyre, hanem elpárolog, növények ellézik, és ezért nincs utánpótlás többnyire. Tehát ezért is kell gazdálkodni, és főleg takarékoskodni a vízzel.
SMS számunk 0639666. A mosás vége előtt felfogom az utolsó két öblítésből származó vizet, ezzel mosok fel
fel az erkét és a mellékhelységet. Aztán a fürdővizemet kimérem csak erre a célra használt vödrökbe, lavórokba, azzal a vizet a WC használatkor használom. Szeretettel ajánlom mindenkinek, tehát dupla hasznosítás, és még jönnek az SMS-ek. Nagyon szépen köszönjük. Robert, forintosítani kellene talán azt, hogy mennyit és hogyan tudunk spórolni. Már csak azért, mert hogyha mérjük, akkor tudjuk forintosítani. Ha tudjuk forintosítani, akkor talán mindenki közelebb érzi magához, hogy egy nap ennyi, egy héten ennyi, egy évben akár ennyi.
Amiről én konkrétan tudok beszélni, van egy olyan társasház, mondjuk egy budapesti társasház, ahol általányt fizetnek, ott dupla annyi a víz számla, tehát a vízre fordított számla az a főmérőn keresztül, ami azt jelenti, hogy körülbelül havi szinten 4500-5000 forinttal többet fizetünk ki, tehát ez egy évben már 60000 forintot jelent. Egy ilyen vízórának a beszerelése körülbelül egy ilyen költség. És nyilván az lenne a jó, ha nem egy vízórát szerelnénk, hanem az összes társasházi mérő, almérő így lenne vizsgálva. A másik, ami nagyon fontos, a vezetékek állapota. Tehát most beszélgetünk itt víztakarékosságról, de elképesztően fontos, hogy a lakásunkban lévő flexi csöveket időnként cseréljük ki, mert egyrészt borzasztó nagy károkat okoznak, másrészt hetekig folyhat rajta a víz. Elmegyünk szabadságra, és végül is egy elárasztott lakásba jövünk, és utána hatalmas szennyvízdíj és vízdíjat kell fizetnünk. A szolgáltatóknál nagyon sok ilyen kérelem van, egyedi kérelem. Véleményem szerint ezeknek egy nagy részét elejét lehetne venni.
Egyébként a mesterséges intelligencia segítségét kértem, és azt írt, egy átlagos zuhanyzás 80 vagy 200 forint lehet. Nem tűnik soknak, de azért nézzük meg, 80, 200, több mint duplája. És ugye ez napokon, heteken, éveken keresztül egy családnál akár 5-6-7 fővel. Tehát a felszorozók, ez már óriási összeg.
Igen, ehhez még egy érdekességet jegyeznék meg, amit az előbb itt már a stúdióban beszélgettünk, úgyhogy mennyire fontos a mérés. Ugye utána néztem, és azt gondolná az ember, hogy az arab országokban, ahol kevés a víz, ott takarékoskodnak vele. Nos, hát azt láttam, hogy például Irakban, ahol tényleg egy sivatagi országról beszélhetünk, nincs vízmérő a legtöbb fogyasztási helyen, és Irakban a magyarországi 91 liter per fő per nappal szemben 317 liter per fő per nap a vízfogyasztás. Csupán azért, mert nem mérik. Tehát ez egy érdekes paradoxon, úgymond, és ez mutatja a mérés fontosságát.
Világos, abszolút érthető. A klímaváltozás az nagyon komoly hatással van ugye a víz készleteinkre. Említette, hogy mennyi víz jön be, mennyi víz megy ki, ugye a Vizet a Tájba program segítségével ez úgy tudom, hogy megfordult már. Tehát, hogy többet tartunk benn, mint amennyi kimegy.
Igen, történtek lépések, nagyon örvendetes lépések. Valóban sok víz jön hozzánk be, főleg a Dunán, de az Alföldön a vízszint, a talajvízszintje az elmúlt 30-40 évben folyamatosan és vészesen csökken. És ugye azért is mondtam, mert nem érkezik elegendő csapadék, illetve a csapadéknak nem csak a mennyisége csökkent egy kicsit az utóbbi években, hanem főleg a térbeli és időbeli eloszlása. És itt az időbeli eloszlásra gondolok elsőben. Ugye régebben, aki idősebb, az emlékszik rá, hogy 30-40 évvel ezelőtt sokszor napokig, hetekig csöndes esők voltak, és ezek be tudtak szivárogni a talajba. Most ez a csapadék mennyiség adott esetben 10-15 perc alatt esik le egy ilyen trópusi eső formájában. Nincs ideje beszivárogni, a szilárd burkolatokról főleg elfolyik, illetve hát a termő réteget is lepusztítja, tehát talaj eróziót okoz. Tehát teljesen más a csapadéknak az eloszlása időben, és ez megváltoztatja a talajnak a nedvesség tartalmát. A másik ilyen probléma pedig az, hogy a talajaink, a mezőgazdasági talajainknak a szerves anyag tartalma az jelentősen csökkent. Tehát most ilyen átlagban 2-3% körül van, és ez korábban 40-50 évvel ezelőtt 10%-ot verdeste. Miért fontos ez? Azért, mert a szerves anyag tartalma a talajoknak a víz megtartó képességüket rendkívül módon megnöveli. Tehát a műtrágyázás hosszú távon azt okozta, hogy lerontottuk a talajainkat, és így most már a vizet sem tudják megtartani. Tehát ez egy komplex kérdés a víz, szokták mondani, hogy a víz összeköt, mert itt gyakorlatilag sok minden összefügg sok mindennel.
Szerencsére ugye nagyon sok cég foglalkozik már pont azzal, hogy a talaj életet, a mikrobiomokat visszapótolja ugye különböző baktérium készítményekkel, és ezt is a gazdálkodók egyre jobban felismerték. Robert, jelezte, hogy szeretne valamit
hozzá. Igen, én alkalmazó épületgépészként praktikákat tudok mondani, tehát én nem elméleti síkon, hanem gyakorlatban próbálok a víztakarékossággal foglalkozni, és ugye például itt az esővíz hasznosítás egy borzasztó fontos, tehát hogy látjuk, hogy aki az esővizet hasznosítja, az tudatosan jár el. És egy új családi ház építése esetén feltétlenül fontos lenne ilyen esővíz hasznosító tartályokat építeni. Egyébként nem egy horribilis ára van, tehát ezeknek az ára esett, és én biztos, hogy ezekbe kötném be. És akár elgondolkoznék a szürke víz hasznosításon. Tehát, hogyha van egy ilyen rendszerem, akkor már a vécőöblítést, a különféle nem ivóvíz vezetékeket arról látnám el. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy milyen csővezetéket, csőhálózatot használunk. Ugye az NNGK csinált egy ólomtérképet, és a fővárosban nagyon nagy probléma az ólom jelenléte a vízbe. Tehát az összes közös képviselőnek véleményem szerint meg kellene nézni az adott társasházat, és ahol ólomvezeték van, azt ki kellene cserélni. Az ólom egyébként nagyon nagy probléma, hiszen az ivóvíz az élelmiszernek minősül, és az összes vizes szerelvényt az NNGK-nál engedélyeztetni kellene. A probléma az, hogy nagyon sokan ezt nem teszik meg, és például a szakmánkban csináltunk mérést, és kiderült az, hogy az ólomtartalom egyes szerelvények esetén a megengedett dupláját éri el. Tehát már új termékek esetén is. Tehát mindenféleképpen én fontosnak tartom úgy a kivitelezőknek, mint a fogyasztóknak azt a tudatos magatartását, hogy az ólommal és az ólomtartalommal foglalkozni kell az ivóvízvezetékben.
Kapcsolódva egy kicsit az előző köszönt, Robert mondott, teljesen szívemből beszélt, ugyanis Magyarországon nagyon sok ivóvizet használunk, de az ivóvíz használatának csak a 4%-át használjuk emberi fogyasztásra. 96%-ával autót mosunk, kertet losolunk, stb. Tehát ezt mind esővízzel nagyon szépen ki lehetne váltani, ez a szürke vízzel. A szürke víz hálózatok megteremtése az uniós preferencia is egyébként, évek óta vannak erről már ajánlások, és mindenképpen érdemes lenne ezzel foglalkozni. A hálózat állapotához pedig annyit jegyeznék meg még, hogy nyilván nem csak a csövek anyaga, hanem az állapota is fontos, hiszen Magyarországon, ha jól tudom, átlagosan 25% a hálózati veszteség. Ami azt jelenti, hogy minden 100 liter vízből, amit a szolgáltató bead az ivóvíz hálózatba, 25 liter elfolyik, elszivárog, mert hogy a hálózat állapota rossz. Ezzel egyébként Európában a középmezőnyben állunk, tehát nem annyira rossz, de mondjuk Németországban az 6-7%, Ausztriában meg 9-10, tehát lehetne jobb is. Ebbe az irányba is történtek az elmúlt években lépések, és remélem, hogy ez folytatódni fog. Tehát úgy gondolom, hogy ez is egy fontos dolog, hogy ne veszítsük el mondjuk a negyedét az ivóvíznek a hálózati hibái miatt.
Jó néhány SMS-t kaptunk, köszönjük szépen. A szárazság miatt már most locsolásra használjuk a kárból kimert fürdővizet, a mosógép vizét, virágok és pázsit locsolására használjuk, mert vegyszeresebb. Aztán tisztelt műsorvezető úr, nálunk fürdőkád van, a lefolyót elzártam és úgy zuhanyoztam azért, hogy lássam a fogyasztásomat. Tehát ez is egyfajta mérés, és szerintem működőképes. Milyen szabályok vonatkoznak arra, hogy szürke víz, nem szürke víz, furtkút, mit hova köthetek? Mert nagyon jó tippeket kapunk, de lehet, hogy a fele az engedélyhez kötött.
Igen, például a furtkút nagyon jó megoldás, viszont engedélyeztetni kell, mert egy rosszul végzett kútfúrás egy teljes negyedet tud egyébként tönkretenni, és ugye visszafertőződik esetleg a víz. Ilyenekre volt az elmúlt években azért példa, hogy konkrétan le kellett zárni egy települést, mert kólibaktérium fertőzött volt. Tehát ha furtkútból dolgozunk, akkor azt igyekezzünk legális kúttal végrehajtani, illetve méressük meg a kútnak a vizét. Tehát az, hogy mi fúrunk egy kutat, és elkezdünk belőle mondjuk ivóvizet használni, az nagyon nagy hiba. Viszonylag olcsó ez a vizsgálat, tehát 68 ezer forintból egy teljes vízkémiát fogok tudni lekérni. A másik pedig, ami borzasztó fontos, az esővíz hasznosításon túl, hogy tudatosan próbáljuk meg megtervezni magát az épületünknek a vízellátását, tehát például a zuhanyzás és a kád helyett a zuhanyzót helyezzük előtérben. Az körülbelül negyed annyi vizet használunk, mint hogyha...
Ez a legnagyobb víznyelő, idézőjelbe teszem, tehát a fürdés?
Igen.
tehát egyértelmű. Mi van még mellette, amire érdemes odafigyelni, mert biztosan nagy víznyelők között.
Hát a locsolás szokott lenni, tehát ógyivó vízvezetékkel locsolunk. Ha már ezt megteszük, akkor legalább egy mellékvízmérőt telepítsünk, akkor legalább olcsóbb lesz a locsolás, illetve látjuk azt, hogy mennyit locsolunk el.
És meg egy nagyon fontos kérdés, ezen állandóan vitatkozunk mi is. Folyóvízben mosogassunk, vagy mosogatógéppel mosogassunk?
Én mosogatógép párti vagyok, de nyilván itt ahány ajánlás van.
Sajnálom, hogy ezt le kellett volna mérnem. Vagyunk a családban.
Le kellett volna mérnem, úgy kellett volna érkeznem, hogy nálunk ez így alakul egyébként. Igen, igen, biztos különleges számok jöhetnek ki. Itt is sokat hallani arról a kifejezésről, hogy víz lábnyom. Na de pontosan mit jelent ez?
Hát én ezt azzal hoznám összefüggésben, hogy mennyi az egyfőre jutó megújuló vízkészlet. Tehát, hogy mennyi vizet fogyasztunk, és az mennyire tud megújulni. Ugye ez a vízlányom gyakorlatilag a vízfogyasztás egyfőre jutó vízfogyasztás valamilyen időre vonatkoztatva. De mindig az a kérdés, hogy nem fogyasztunk-e többet, mint amennyit megújul, mint amennyit kapunk a természettől. És az elején, a műsorén pont azt mondtam el, hogy sajnos az Alföldön sokkal többet fogyasztunk, mint amennyit kapunk, és most már azt látom, én Dunántúli vagyok, hogy a Balaton környékén is vízesen csökken a vízszint az elmúlt évtizedekben, és a mérések azt igazolják, hogy a Balaton vízmérlege is már kezd, hát ha még nem negatívba, de a tendencia azt mutatja, hogy 2031 után negatívba fog átcsapni. Tehát magyarul egyre kevesebb víz lesz a tóban. Tehát többet használunk, mint amennyi meg tud újulni.
Hogyha olyan háztartási eszközöket nézzünk, hogy csöpögő csap, állandóan folyó WC, jaj de bólogat, tehát hogy akkor ezek óriási problémát okozhatnak, pedig azt gondoljuk, hogy hát egy pohárnyi se csöpög el.
Nem. Dupla annyi a vízfogyasztásunk mondjuk egy folyó WC-n. Tehát a WC-k...
Dupla?
Igen, előző kérdésben pont a tudatos vásárló került előtérbe. Tehát dupla annyi lehet egy vízfogyasztásunk, úgy, hogy csöpög a WC, vagy folyik a WC. Tehát nagyon fontos a WC-k állapota. Nagyon jó tipp a vízfogyasztásra.
Tehát ezekre mindenképpen figyeljünk, hívjuk a szerelőt, azonnal cseréltessük ki, ne gondolkodjunk rajta.
Semmi. Legfontosabb.
Melyek azok a hétköznapi dolgok, ételek, ruhák, amelyek mögött a legnagyobb vízfelhasználás áll? Ezzel mindig szoktak példálózni, hogy 1 kg hús előállítása, mert a műanyag, mert az ipari felhasználás, vagy akár, ha picit hétköznapi dolgokra viszük, egy medence feltöltése.
Hát igen, azért a medencék azért azok komoly vízhasználók, de én azt gondolom, hogy nem kellene mondjuk feltétlenül az élelmiszeren példálozni, hogy mondjuk 1 kg hús, és ezért kevesebb állati fehérjét enni, hiszen mindennek van egy másik oldala is, és tudjuk, hogy az emberi szervezetnek azért szüksége van az állati fehérjékre. Nyilván mindenféle tudatosság kell, de én inkább ezt a csomagoló anyagok tekintetében mondanám, hogy gondoljuk meg azt, hogy megvesszük-e mondjuk a 10 dekás kutyatápot a konzervdózba csomagolva, hiszen itt nem feltétlenül az élelmiszerekre helyezem a hangsúlyt, hanem más ipari résztvevőkre, és a csomagolóanyaggyártás is nagyon komoly vízfelhasználásra jár. És hát minden mást, amit megveszünk, rengeteg kütyűt, műanyag, akármit, tehát én azt gondolom, hogyha egy tudatos fogyasztói felhasználás áll valahol valakinek a fejében, akkor ő alapvetően kevesebb környezetszennyezést és több megtakarítást fog eredményezni a természetnek, és az a víz is benne van, természetszerűek.
Robert?
Gyorsan a medencéhez visszatérek. A medencét nem kell leengedni, fölengedni naponta, hanem egy évben egyszer egyébként elég cserélni a vizet, tehát akkor nem egy horribilis felhasználása van.
Hát, hogyha a szűrés megfelelően működik, de az a tapasztalat, hogy a legtöbb ilyen házi hobbi medencében nincs megfelelő vízkezelés szűrés, és akkor egy kicsit zavarosabb a víz, akkor leengedik és újra töltik. Tehát ezért mondtam ezt. Nyilván egy profi úszodában ott ezt meg lehet oldani, és meg is oldják.
És milyen jövőképet látnak? Most gondolok itt arra, hogy voltam egy klímakutató előadásán, ahol azt mondta, hogy van egy óceáni éghajlatunk, aztán pedig jön egy forró mediterrán. Ezt tapasztaljuk. Tehát 2-3-4 hónap, csapadékmentesen. Tehát ez nem túl biztató, főleg, hogyha a vízháztartásra gondolunk. Mit fog ez eredményezni? Az emberek esetleg azt mondják, hogy igen, spórolnunk kell, mert baj van, vagy abszolút én központúan, hol érdekel engem? Locsolom a pázsitot, töltöm a medencét.
Ezért fontos szerintem a sajtó szerepe, és azért örülök, hogy elhívtak ide, hogy ezt tudjuk hangsúlyozni. Nem elég egyszer mondani, hanem minél többször kell erre felhívni a figyelmet, és nagyon komoly megtakarítást el lehet érni tudatos gondolkodással.
Ha összegészében nézzük akár Európát, Kárpát-medencét, Magyarországot, mezőgazdaságot.
Igen, hát én csatlakozom mindenképpen a Roberthez. Úgy gondolom, hogy a klímaváltozás, amennyiben nem fog megállni holnap, már pedig nem fog, nagyon nagy kihívások elé fogja állítani a magyar mezőgazdaságot és a magyar lakosságot is, hiszen a Duna-Tisza köze már több éve a világ 10 elsivatagosodástól leginkább fenyegetett területe közé van sorolva. Tehát itt elképzelhető az, hogy mondjuk 20 éven belül tényleg sivatag részek lesznek ott, akkor az emberek elvándorlásával jár, és egy csomó olyan társadalmi és gazdasági folyamatot indít el, aminek a következményeiben láthatatlanok.
Tegyünk ellene, erről szólt ez a fél óra, és nagyon szépen köszönöm vendégeinknek, Szemár Róbert épületgépész mérnöknek, a vízgáz fűtéstechnika szaklap főszerkesztőjének, illetve dr. Németh Zsoltnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kar docensének. Köszönöm, hogy a vendégeink voltak. Nyári válogatás rovatunkban tehát az okosabb víz felhasználással foglalkoztunk. 2 perccel múlott 9:30, rövid hírek következnek, a mikrofonnál Beslin Bettina.
Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Több áldozata is volt a Kijev elleni hajnali orosz rakéta és drón támadásnak. Közölték a hatóságok órákkal azután, hogy az ukrán elnök egy újabb nagyszabású orosz támadás előkészítésére figyelmeztetett. A kijevi beszámolók szerint a légicsapásban legalább 8-an meghaltak és 34-en megsebesültek. Több lakóház és kereskedelmi épület megrongálódott, úgy tudni emberek rekedtek a romok alatt. Már több mint 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16000-en váltak hajléktalanná másfél hete történt tragédiában. A dél-amerikai ország kormánya megkezdte az újjáépítés előkészítését. Isztambulba utazik ma Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Rubálin miniszterelnök helyettes látja el. Folytatódik a munka az országgyűlésben, a mai és holnapi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Májusban a kiskereskedelmi forgalom naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2, az iparcikk üzletekben 7,4, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az év első 5 hónapjában 4,8%-kal volt nagyobb a forgalom, mint egy évvel korábban. Kedves hallgatóink, 10 órakor krónikával várjuk majd Önöket.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
9:50 perccel. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A nyári forróságnak és a fokozott napsugárzásnak számos kellemetlen hatása lehet a bőrünkre nézve. Gondoljunk csak a fájdalmas leégésre, vagy a semmiből előtűnő anyajegyek megjelenésére. Ennek ellenére a közelmúltban a napozási szokásokkal kapcsolatban terjedt el egy rendkívül káros trend az interneten, videó formájában, melyet sajnos rengetegen meg is néztek, és csak remélni tudjuk, hogy nem követnek. Ennek részleteiről Dian Gergő számolt be korábban.
I just got done tanning today for 3 hours, and my tan lines already look amazing, and I'm not burnt besides my face.
Ez a fiatal lány egy TikTok videóban éppen arról ad tanácsokat, hogyan lehet szép barnulási csíkot elérni. Ahogy meséli, ő 3 órán át volt a napon, és az arcát leszámítva, ami egyébként rákvörös, nem is igazán égett le.
As for SPF and all that stuff, I do not wear SPF. I know you should.
Bár tudja, hogy kellene, de egyáltalán nem használ fényvédőt, legalábbis az első napozási körében. Ez ugyanis az ő működő rutinja.
So today the UV was 8 at its highest, so I went outside when it was 8, and I went inside when it was at 6, so I got at least like 3-ish hours of the highest UV rate.
Ennek része az is, hogy 8-as UV sugárzásnál kezdi a napozást, és nagyjából 6-osig van kint, mert máshogy, ahogy mondja, nem igazán van értelme. A videó meglehetősen népszerű, több mint 900 ezeren kedvelték.
I mean, I'd rather die hot than live ugly, so if this is gonna take 10 years off my life, I don't care.
Egy másik hölgy még jobban leegyszerűsíti a kérdéskört. Inkább dögösen halok meg, mint hogy csúnyán éljek tovább. Szóval, ha emiatt 10 évvel kevesebb ideig élek, nem igazán érdekel, mondja. És ez persze csak néhány tanács a meg annyiból, ami a világhálón fellelhető, de a jelenség így is aggodalomra ad okot, hiszen emberek tömegeihez jut el. De vajon mennyire vagyunk tudatosak a fényvédelem és bőrünk ápolása kapcsán? Kobolák Attila erről kérdezett korábban fiatalokat.
Hogyan ápolja a bőrét?
Nálapjárton ekcémás vagyok, és emiatt kell krémeket használnom a bőrömre, és például az arcomra szoktam használni ilyen ekcéma elleni krémet. Abszolút segít rajtam, kiszáradok, emiatt máshol is testápolót is használok, szóval nekem ilyen napi szinten kell használnom, hogy rendes legyen a bőröm.
Bőrgyógyászával vagy házi orvosával egyeztette ezeket a kezelési módokat?
Abszolút. Először még kiskoromban kezdődött, akkor a házi orvoshoz mentük, és ismerős által tudtunk egy bőrgyógyászt szerezni, és ő segít ebbe. Most van egy gyógyszerész ismerősöm is, és ő már rám csinálja a krémeket. Ő rakja össze, és akkor tudja, hogy milyen problémám van, és így azóta sokkal jobb.
Használ valamilyen bőrápolási terméket?
Igen, elsősorban arclemosót minden egyes este, reggel nem szoktam. A sminkemet mosom levele, az egész nap alatt rákerülő baktériumokat tökéletesen lemossa, és így nagyon tiszta érzése van az arcomnak, meg hát alapvetően tiszta is lesz. Arckrémet, illetve fényvédőt szoktam használni.
Száraz a bőre, ezeknek milyen funkciója van?
Szerintem normál és zsíros bőröm van, ezért ahhoz mérten választok arckrémet, illetve fényvédőt is. A fényvédő azért fontos, egyébként azt mondják, hogy télen is kell használni, mivel később megelőzi a ráncosodást. Alapvetően, hogyha valaki napi szinten sminkel, mint én, nagyon fontos, hogy hidratálja a bőrét minden egyes nap előtte.
Nagy kiadásnak számít a bőrápolás?
Minden árkategóriában léteznek arcápolási termékek. Én már kísérleteztem olcsóbb és drágábbal. Néhány termékből, például fényvédőből szerintem érdemes a drágábbat venni, mert én azt vettem észre, hogy ez tényleg sokkal jobban hat, viszont az arclemosóból például alacsonyabb árkategória nem tisztít szerintem olyan jól, illetve én sokszor kipattogtam tőle.
Járt már bőrgyógyásznál vagy kezelőorvosával egyeztette, hogy ezeket a termékeket használja?
Nem. Sajnos így a környezetemben sem tudok olyat, aki ennyire mélyen foglalkozna a témával. Leginkább így a közösségi médiából szoktam tájékozódni ezzel kapcsolatban, és kísérletezek. Kozmetikusnál egy párszor jártam, de nem feltétlen arcápolási céllal, vagy tippekért, tanácsokért.
Fordít időt bőre ápolására.
Igen, fordítok, mert sajnos a múltban elég sok problémám volt a bőrömmel, az arcomon. Pattanásos, zsíros volt az arcbőröm, és úgy gondoltam, hogy ezért tennem kell. Igazából én arcmaszkot használok, legfőképp, de minden este, illetve reggel kenem a bőrömet krémmel is.
Zsírosító krémmel?
Igen, van olyan is, meg van hidratáló krém is. Sok idő elteltével látszott a változás, de szerencsére változott a bőröm minősége.
És mennyi idő ez naponta? 20 perc, fél óra?
Hát naponta igazából egy 20 perc reggel, 10 perc, illetve este is 10 perc maximum.
Sok pénzbe kerül az, hogy ápolja bőrét?
Nem mondom azt, hogy sok pénz, de az, hogy kevés, de a bőröm állapotáért akármit megteszek.
Stúdióban vendégünk dr. Újfaludi Adrien bőrgyógyász szakorvos. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kérem, hogy első körben reflektáljon a bejátszóra, amit hallottunk, hogy a fiatal hölgy arról beszélt, hogy ő kifekszik napozni, amikor 8-as UV-sugárzás van, és amikor 6-os, akkor már bevonul, mert nincs értelme napozni. Tehát pont az, amit nem szabad csinálni. Ez mennyire veszélyes?
Ez rendkívül káros. Sajnos hosszú távon nem gondolkodik azon, hogy milyen következményei lehetnek ennek. Rövid távon is akár súlyos hólyagos napégést szenvedhet, ami akár kórházi kezeléshez is vezethet, ha nagy felületen ég meg a bőre. De az igazi probléma az a hosszú távú hatása ezeknek a fényterheléseknek. Tehát minél több fény ér élet során a bőrt, annál nagyobb az esély, hogy később melanoma vagy egyéb bőrrák alakuljon ki a bőrön. És hogy a 18 éves kor előtt szenved valaki napégést, akkor az viszont jelentősen megnöveli a melanoma kialakulásának kockázatát. Én azt mondom, hogy ebben nem gondolnak bele, hogy ez mivel jár.
18 éves kor előtt, mert akkor még védtelenebb a bőrszövet?
Ezek vizsgálatok, amik azt mutatták ki, hogy akik hólyagos napégést szenvedtek 18 éves koruk előtt, jóval nagyobb az esélye a melanoma kialakulásnak, mint hogyha ezt 18 éves kor fölött szenvedték volna el, ennek ellenére később sem legyen ez a cél, hogy...
Persze. Nyilván ilyenkor a nyári hónapokban érezhetően megszaporodnak a bőrgyógyászati panaszok. Milyen problémákkal keresik fel önöket? Vagy egyáltalán most keresik fel, vagy amikor lemegy a napozó szezon?
Nagyon változó. Sokan azt gondolják, hogy nyár előtt eljönnek egy bőrrák szűrésre. Van, aki azt mondja, hogy nyár után, majd amikor már vége van a nyárnak. Ennek igazából nincs szezonalitása, tehát bármikor lehet bőrrák szűrésre jönni, mindenkit biztatok, hogy egy évben egyszer, teljesen mindegy, hogy tél van vagy nyár, jöjjön el egy szűrésre, de sokan a napozás előtt szeretnék ezt megejteni, illetve hát a nyári meleg miatt is nagyon sok olyan bőrprobléma alakul ki, ami gyakoribb, mint télen, ami az izzadással, meleg időszakkal függ össze.
A napégésről beszéltünk, majd még visszakötünk rá, allergia. Napallergia. Egyre többször hallottuk, gyermekkoromban nem nagyon létezett ez a fogalom. Vagy lehet, hogy létezett, csak nem foglalkoztunk vele annyira? Vagy erősebb most a napsugárzás?
Azt gondolom, hogy létezett, valószínű most valóban gyakoribb, és többet hallunk róla. Itt a napfényallergiánál arról van szó leggyakrabban, hogy az első ilyen erősebb UV-sugárzás, amikor éri a bőrt, annak, akinek erre hajlamos a bőr, egy allergiás reakció alakul ki a napnak kitett területen, ami vörös, vízkető, kellemetlen kiütésekkel jár, és akár olyan területekre is szóródhat, amit már a napfény nem ér. Ez nagyon kellemetlen, nagyon vízket, ami szerencsés benne, hogy általában ez egyszer fordul elő, amikor fényvédettebb időszak után egy erősebb UV-fényterhelés éri a bőrt. Ez persze téli nyaraláskor is megtörténhet, és utána úgymond védett lesz a legtöbb esetben a bőr. Viszont ez kivéthető, tehát hogyha valaki tudatosan foglalkozik a fényvédelemmel, tudja, hogy ilyen panasza van, akkor azért ezt meg lehet előzni.
Tehát a megelőzés a cél, fényvédő krémekkel.
Igen.
De ha már megtörténik, akkor mi a megoldás?
Akkor tüneti kezelést adunk. Egyrészt a fénytől védeni kellene a bőrt, mert látom azt, hogy aki mondjuk nyaral tovább sütteti a bőrét, súlyosbodnak a tünetek, és kifejezetten kellemetlenné tehetik a nyaralás időszakát. Vízketés, csillapítás, allergiagyógyszer, antihisztamintartalmú gyógyszer, és hát ilyenkor szteroidtartalmú krémekkel próbáljuk enyhíteni a tüneteket, és felgyorsítani a gyógyulás folyamatát.
Aztán nem gondolnánk, de ugye gombás és bakteriális fertőzések is felütik a fejüket ilyenkor. Nyilvánvalóan a vizes párás környezetnek nem köszönhetően amiatt.
Igen, nyári melegben erősen izzadunk, főleg ebben a kifejezett hőségben, és ez nagyon-nagyon ideális a gombás és bakteriális betegségek terjedésének, tehát a bőrfertőzésnek, hiszen ezek a kórokozók ideálisan növekednek, szaporodnak, nedves, fölázott bőrfelületen, úgyhogy a hajlatok azok nagyon gyakran érintettek köznyelven ez a kipálás, tehát a mellek alatt, hónaj, lágyék hajlat nagyon gyakran lesz piros, és akár teljesen ki is sebesedhet, de egyéb bőrfelületen is megjelenhetnek bakteriális sebekkel járó, pörkkel járó, egyébként fertőző bőrbetegségek, és a gombás fertőzés is sokkal-sokkal gyakoribb ilyenkor.
Mi az, amit a legtöbben alábecsülnek a nyári bőrápolással kapcsolatban? És itt nem feltétlenül a fényvédelem, nem csak a fényvédelemre gondolok. Jobban kiszáradhat a bőrünk. Reggel is be kell krémeznünk. Na de reggel izzadok, hát nem kenem be magam. Ülök be a kocsiba, krémes kézzel fogjam meg a kormányt, most egy férfi panaszait hallja.
Igen, ezt nem csak férfiak panaszolják, nem csak? Aki nem szeret bőrápolást használni, ott találnak kifogást, viszont annyira jó minőségű ápoló és fényvédő krémek vannak, hogy erre van megoldás, tehát kifejezetten nyári időszakra ilyen gél krém állagú, gyakorlatilag nem is zsíros, azonnal felszívódik, tehát lehet olyan bőrápolást találni, ami gyakorlatilag nem ragad, nem tapad, nem zsíros, és egyébként, ha valaki komolyan veszi a fényvédelmet, akkor a reggeli fényvédő használat az úgymond egy testápoló használattal is fölér, és akkor este elég a szabvány testápolóját használni.
Nagyon sokat beszélünk mi is, akár itt a délelőtt című műsorban a fényvédelemről. Nagyon sok helyen hallani. Rengeteg reklám van ilyenkor, ahogy ugye az első napsugarak megjelennek, és ténylegesen van erejük. De még mindig nagyon-nagyon sokan leégnek. Ezt gondolom önök is tapasztalják. Megjelennek rákvörösre sülve, és akkor gyorsan valami. Ez miért van? Ennyire megváltozott a napnak az ereje, az UV-sugárzás, hiszen napi szinten halljuk, hogy vigyázzanak magukra, ne is kenjék, hanem vegyenek fel valami sapkát, hogy védve legyenek.
Az UV-sugárzás az mérhetően erősebb, ez problémát jelent. Az, hogy többet vannak az emberek a napon, ezt nem tudom, talán ez nem a probléma oka. Hogy régen mennyire égtek meg, én azért azt gondolom, hogy régen is megégtek, hát nagyszüleink is sokszor mondták, hogy megégtek, hólyagos régtek, akár tejföllel kezelték a bőrt, csak ők nem fürdőruhába feküdtek ki adott esetben, hanem nekik csak azok a területek égtek meg, ami kint volt a ruhából, kéz, arc, ami szintén nagy probléma, ma pedig sokan kifekszenek a napra. Illetve a másik, amivel találkozok, hogyha megkérdezem, hogy szokott-e valaki napozni, vagy jelzem, hogy fénykárosodott a bőr, akkor az a válasz, hogy én nem szoktam napozni, és arra nem gondolnak, hogy nem az a nap, nem csak az a fényterhelés, amikor én most barnulni akarok, és nyaralok, és kifekszem a napra, hanem egy városnézésnél is nagyon-nagyon csúnyán hólyagosra lehet égni, és kinti sporttevékenység, kertészkedés, tehát minden olyan tevékenységnél, ahol kint vagyok a szabadban, gondolni kell arra, hogy engem ugyanúgy ér a nap, mintha feküdnék, sőt lehet, hogy még kevésbé veszem észre, vagy kevésbé tudatosan gondolok rá, hogy milyen nagy bajt csinálhatok most. Tehát én mindenkit arra biztatok, hogy mielőtt kimegy, kenje be a bőrét, és gondoljon arra, hogy védeni kell a fejét, az arcát, a szemét, napszemüveget viselni, amikor úgy alakul, hogy a legnagyobb melegben kell kint lenni, hiszen az lenne az ideális, akkor nem kellene, de néha ez nem megoldható.
Védjük a bőrünket. Na de hogyan? Hány faktorossal? Mit jelent egyáltalán? Mert nyilván nem az a megoldás, hogy bekenem reggel, egész napra le van tudva.
Ez nem ideális megoldás, de még mindig jobb, mintha egyáltalán nem kenjük be. Tehát a reggeli napi fényvédelem az szerintem nagyon fontos, és hát az aktuális napi programtól függően az újrakenés. Ami fontos, hogy megfelelő erősségű fényvédőt válasszunk. Itt én azt gondolom, hogy a 30-as faktor számnál indul úgy az erős fényvédelem. És ami még nagyon fontos, hogy ne csak UVB, hanem UVA spektrumban is védjen egy fényvédő, mert maga ez a 30-as, 50-es faktorszám, ez az UVB fényvédelemre utal, de emellett az UVA sugárzás is káros a bőrnek, és ez a fényvédőkön föl van tüntetve, hogy véd a UVA sugárzás ellen, és ezt legtöbben nem figyelik, de nagyon fontos, hogy erre hangsúlyt kell fektetni.
Mi a különbség? Mind a kettő öregíti a bőrt?
A rákkeltés is, és a bőröregedés is fontos. Mind a kettőnek van káros hatása, különböző mennyiségben éri el a bőrünket a földfelszínre érkező sugárzás, ezért fontos, hogy mind a kettő ellen védjük.
Mi a teendő leégésnél, hogyha mégis nem kentük be magunkat, elaludtunk a napon, szerintem mindenkivel előfordult, végre pihenhetünk egy picit, ahogy említette, nagyanyáink ugye tejföllel bekenték, nem biztos, hogy jó megoldás volt, viszont hideg, mert valószínűleg a kamrából vagy a hűtőből vették elő, és ez ugye jó érzés a megégett bőrnek.
A bőrhűtés az elengedhetetlen ilyenkor, erre már nagyon jó, amint említettem, ilyen gélállagú testápolók vannak, vagy gyógyszertárban lehet kapni napozás utáni gélállagú tápláló készítményeket, de hogyha súlyosabb a probléma, akkor például fájdalomcsillapító gyulladás csökkentő gyógyszert is, például ibuprofen tartalmú gyógyszert is érdemes bevenni, illetve hogyha elérhető, akkor szteroid tartalmú krémek is vissza tudják húzni.
Mert hogy gyulladásban van a bőr.
Ez egy gyulladás, igen, tehát ez lenne célszerű minél hamarabb, tehát hogyha észreveszem, hogy kezdek pirulni, akkor érdemes rögtön megfogni, mert talán még a teljes kialakulását is ennek a gyulladásnak meg tudom fogni. És hát sajnos van ez a helyzet, amikor valóban hólyagos, tehát vízhólyagok, sebek keletkeznek, ennek van kifejezett nagy kockázata, és itt bőrgyógyászhoz is kell fordulni, mert itt már jó orvosi segítségre van szükség. Akár olyan kiterjedt lehet, hogy komolyabb kezelésre szorul a páciens.
SMS-ben írták, kerti munkánál pólóban is leégett a hátam. Na ez a döbbenet. Én sem emlékszem gyermekkoromból, hogy elmentünk strandolni, volt, hogy besemkentük magunkat, és egész nap nagyon jól el voltunk, megpirultunk, de nem úgy sütött a nap, mint most. És olvastam egy érdekes dolgot, hogy egyszer leégni belefér. Idézőjelbe is raktam magamnak. De gondolom az, hogy egyszer leégünk, ugyanannyira káros lehet, mintha minden évben, évente háromszor.
Hát ha minden évben háromszor leégünk, az károsabb, mintha egész életünk során egyszer.
De hiszen... hogy egy alkalommal is meg lehet a baj.
Itt ez egy nagyon összetett dolog, az is kérdés, hogy mitől tartunk. Hogyha a bőrdaganatok kialakulásától ott természetesen szükséges tudnunk, hogy milyen a bőrtípus, milyen a genetikánk. Tehát rekedjünk arra, hogy ne égjünk meg egyszer sem, de itt azt kell tudni, hogy összegződik az UV terhelésnek a hatása. Tehát minél több UV fény éri a bőrünket, annál nagyobb esélye lesz annak, hogy károsodik, és ennek a következményei kialakulnak. Bőrdaganat képződés, illetve hát a bőröregedéshez is egyértelműen a fotoaging, a fény hatása hozzájárul. Ezért célszerű nem megégni, de azért nem csak a napégés az, ami káros. Tehát egy napégés az sokkal károsabb, mintha nem ég meg a bőr, hiszen a barnulás az egy elvileg a bőrnek a védekező folyamata, tehát megvastagodik a bőr, pigmentet képez, hogy védje a sejteket, de attól függetlenül, hogy ez egy védekezési folyamat, a káros hatása hosszú távon mindenképpen meg lesz, úgyhogy a cél az lenne, hogy inkább segítsük a bőrünket, hogy ne legyen szüksége ezeknek a védekezési mechanizmusoknak a kialakulására.
Adás előtt beszélgettünk, és említette, hogy 20 év alatt duplájára nőtt a bőrrákos esetek száma Magyarországon.
A melanómás esetek száma az megduplázódott az elmúlt 20 évben Magyarországon is, és világszerte, illetve jelentősen megnövekedett a nem melanóma típusú bőrrákoknak a száma is, nagyon sok spinalium és bazalioma típusú bőrdaganat is van, ez egy elég komoly kihívást jelentő probléma, nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy ezt megelőzni kellene a szűrések mellett.
Mikor forduljunk orvoshoz? Hallottam, hogy léteznek különböző applikációk, hogy én lefotózom, és ő megmondja, hogy az valószínűleg mi lehet.
Bőronkológiai bőrrák szűrés témában ezekben az applikációkban én azért hiszek kevésbé, mert a szűrővizsgálatoknál és a diagnózisnál is dermatoszkóp nevű eszközzel nézzük meg a képletet. Tehát én akkor tudom azt mondani biztosan, hogy ez rendben van, ha én dermatoszkóppal, ami egy nagyító és egy speciális fényforrás, én ennek a képletnek a szerkezetét látom. És egy applikációban viszonylag ritka az, hogy valaki egy dermatoszkópos képet tudjon feltölteni, tehát adhat egyfajta hamis biztonságérzetet, bár az a tapasztalatom, hogy ezek az applikációk azért ilyen típusú kérdésre azt felelik, hogy el kell menni bőrgyógyászati vizsgálatra, hiszen pontosan ez lenne a lényeg, hogy megfelelő eszközzel, megfelelő körülmények között legyen az a képlet megvizsgálva, hogy biztosan ne csúszson át egy rossz indulatú bőrdaganat egy szűrőn.
Tehát ha mondjuk hirtelen jött egy anyajegy, ami nem volt ott, gyorsan növekszik, más a színe, sötétebb, hámlik, melyek azok az esetek, amire mindenképpen figyeljünk oda, és néhány napon belül keressünk fel egy szakorvost?
A változás az nagyon fontos, tehát minden olyan rossz indulatú bőrfolyamat, ami kialakulhat, az változással jár, tehát hogyha meglévő anyajegyem nagyobb lesz, más lesz a színe, a formája, egy nem gyógyuló seb alakul ki a bőrömön, ami hetek alatt nem gyógyul, akkor mindenképp gondolni kell arra, hogy ez lehet probléma. Nem feltétlen lesz probléma minden, ami változik, de ezt meg kell nézni, meg kell vizsgálni. Azt nem mondanám, hogy azonnal egy nap után szaladni kell, hiszen szerencsére azért a bőrdaganatok nem annyira gyorsan nőnek, hogy két nap alatt már nincsen visszafordítható megold. Tehát, hogy azt gondolom, hogy el kell menni vizsgálatra, de nem kell kétségbe esni. Tehát, ha észreveszek a bőrömön valamilyen változást, akkor meg kell mutatni, de nem kell nagyon aggódni, illetve nem csak a meglévő anyajegyeknek a változása számít, hiszen például a melanomáknak csak az egyharmad része alakul ki meglévő anyajegy talaján, a kétharmad része épbőrön, tehát ha megjelenik egy új képlet a bőrömön, azt is érdemes figyelni, és követni, és megmutatni. Természetesen nagyon sok barna és pigmentált képlet van, ami egyébként esztétikai eltérés, és nincs vele baj, illetve vannak olyan akár melanómák is, ami nem pigmentált, nem barna, hanem mondjuk egy pici rózsaszínű folt, és ez a bőrrákokra is jellemző, ami a bőrhámsejtjéből alakul, hogy pici rózsaszínű egy idő után kisebbesedik ugyan. Tehát Én a szűrésnek a fontosságát mindenképpen hangsúlyoznám. Egy évben egyszer érdemes megmutatni a bőrt, hiszen a tapasztalat az, hogy egy év alatt azért visszafordíthatatlan dolog nem történik. Emellett, hogyha feltűnő változást észlelünk, természetesen két szűrés között mutassuk meg bőrgyógyásznak.
És ha megmutattuk, és probléma van, de időben mutattuk meg, akkor gondolom egy egyszerű sebészeti eljárással önök ezt tudják orvosolni.
Igen, igen, ez a lényege a vizsgálatnak, a szűrésnek, hogy minden korai rossz indulatú bőrdaganat egy egyszerű kimetszéssel gyógyul, és sokan félnek a kimetszéstől. Én ezt látom, hogy hát azt hallottam, hogy hozzányúltak, és de nem valószínű, hát, akkor az már nagyon nagy baj volt, és valószínű azért volt későn kivéve, de egyébként a kimetszésnek az is a lényege, hogy a diagnózis az, még ha látjuk is klinikailag, hogy minek gondoljuk, mindig szövettani. Tehát ha nem veszik ki a képletet, akkor a szövettani diagnózishoz sem jutunk hozzá. Tehát egyrészt ki kell venni, hogy biztosan tudjuk, de ha korán időben vettük észre, akkor ezzel gyakorlatilag meg is gyógyult, tehát nem érdemes ezt sem húzni, halasztani, hanem ha már szükséges, akkor mielőbb megejteni ezt a beavatkozást.
És még egy fontos dolog, amiről kevesen beszélnek, a fejbőrünk, hiszen azt nem sűrűn szoktuk kenegetni, és nagyon sok olyan kopasz úriembert szoktam látni strandon, akinek szinte már hólyagosra van égve a fejbőre.
Igen, a fejbőr az egy nagyon kifejezetten napnak kitett terület, ahol haj fedi, ott természetesen a hajnak van védőszerepe, bár hajos fejbőrön is előfordulnak hölgyeknél is időnként rossz indulatú bőrdaganatok, de azok az urak, akiknél kopaszodás jelei vannak, ott kifejezett UV-sugárzás éri a fejbőrt, és ott nagyon-nagyon sokan olyan fénykárosodást szenvednek, ami hosszú távon komoly kezelést igényel. Tehát nagyon sok olyan pácienssel találkozunk, akinek érdes, szóros, szarus képletek jelennek meg a bőrén, ami napfényterhelés miatt van, és egy bőrdaganat megelőző állapotot jelent, amit folyamatosan kezelni kell. Ezt jobb megelőzni kalappal, fényvédővel.
Nagyon szépen köszönjük dr. Újfaludi Adrien bőrgyógyász szakorvosnak, hogy vendégünk volt. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
Száz éves vita, hogy létezik-e egyáltalán pesti nyelvjárás, a Hangtár mai adásából kiderül.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
Az átlagos pesti ember igen sok olyan szót, de főként kifejezést és mondattani fordulatot használ, mely a legtöbb magyar ember nyelvérzéke előtt hibásnak, magyartalannak, idegenszerűnek tűnik fel. Bárci Géza nyelvész írta ezeket a sorokat egy tanulmányában 1932-ben. Blankó Miklós nyelvészt hallják.
Száz éves vita az, hogy egyáltalán van-e pesti nyelv, de az biztos, hogy azért most sokkal kevésbé tudnánk olyan példákat kiragadni, amit például Bárci Géza korában még ki lehetett volna.
1904-ben a Pesti Napló egyik számában megjelent a Pest tájszólás kis szótára, amelyben ott szerepel például az anzix szó.
Az anzix az a képes levelező lapot jelenti, ami tulajdonképpen a német Ansichtskarte-ból ered, az Ansachen megnézni szóból, és az anzix az egy ilyen hát furcsa magyarosítás ott az X-el a végén, ahogyan nevezték ezeket az újonnan megjelenő képes lapokat.
A Pest kis szótárában található a bankotat kifejezés is.
Amikor valaki ugye felvág. Itt az arra utalhat, hogy a bank ugye mint gazdag intézmény, ahol sok pénz van, és úgy tesz, mintha a bank volna, úgy tesz, mintha olyan gazdag volna.
Aztán ott van egy saját gyártmányú pesti szó, a cincér.
A cincogból van, ami nyelvújításban jött létre, a cincog az benne volt a nyelven, és egy ilyen furcsa hangot, cincogó hangot ad a cincér nevezetű rovar. Itt viszont egy hasonlóság alapon kezdték el használni a pesti nyelven, a pincért csúfolták így.
Tehát azt a pincért hívták így, amely szintén nyelvújításkori szó. De mit értettek 120 évvel ezelőtt Pesten, Chicago alatt?
A 8. kerület egyik részére használták, és hát itt is ugye a Chicago, ahol azért valószínűleg nem sok pesti járhatott, de mégis ott volt a közhiedelemben, hogy ez egy milyen züllött város, és hát ezt a városrészt ahhoz hasonlították.
Ami 100 évvel ezelőtt különlegességnek számított, az mára elkopott, eltűnt. A pesti nyelv egyfajta nagyvárosi nyelvé alakult.
hiszen a média és a digitalizáció olyan erősen ezeket a szavakat elterjesztette mindenhol, hogy ma már nincs az a különbség, mint korábban. Ami viszont jelen van, az inkább a hangzásban, tehát amikor beszélünk, akkor egy picit a nagyvárosi ember egyrészt gyorsabban beszél, másrészt a hanghordozás, a dallam is eltérő lehet.
Ez az, amit a vidéken élők sérelmezni szoktak, hogy a nagyvárosiak fölviszik a mondatvégi hangsúlyt.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. 11 óráig a következő témákkal készültünk. A nyaralás a mozgásról is szól, sokan viszont ilyenkor olyan intenzitással vetik bele magukat a mozgásba, amire a szervezetük nincsen felkészülve. De hogyan előzhetjük meg a leggyakoribb nyári sportsérüléseket? Ezzel foglalkozunk hamarosan gyógytornász rovatunkban. 10:30-tól vidéki fél óránkban pedig Hódmezővásárhelyre látogatunk el. Tartsanak velünk továbbra is, most Krónika következik, a mikrofonnál Bestin Bettina és Néver Igor.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
7 törvényjavaslat is napirendre kerül a kétnapos rendkívüli parlamenti ülésen.
Telefonon tárgyalt Vladimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai és az iráni helyzetről.
Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre mindenütt kisüt a nap.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. Várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők.
Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynök akták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről.
Kétnapos NATO csúcs találkozón vesz részt a miniszterelnök Törökország. Magyar Pétert elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is.
A kormányfő közösségi oldalán arról beszélt, az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni. Hangsúlyozta, Törökországban is konstruktív szellemben fog tárgyalni a világvezető hatalmaival, hiszen Magyarország érdeke az, hogy erős ország legyen, erős szövetségi rendszerek tagjaként.
Természetesen a törökországi tartózkodásom idején is folyamatosan kapcsolatban leszek a kormány tagjaival, és részt veszek a kormányülés előkészítésében, és minden fontos döntés előtt tájékoztatást kapok. Előre láthatóan vasárnap este érkezem vissza Magyarországra, és július 13-án már az én napi rend előtti felszólalásommal kezdődik majd az országgyűlés.
A légiutasok jogainak megerősítéséről, az autóipar helyzetéről és a gazdálkodók előtt álló kihívásokról is tárgyal ezen a héten az Európai Parlament. Brüsszelből Berek Patrícia tudósított.
Írország július 1-én vette át az unió soros elnökségét Ciprustól, ezért holnap az ír miniszterelnök Michel Martin ismerteti Strasbourgban az ír elnökség fő célkitűzéseit a következő 6 hónapra. Ezek között hangsúlyosan szerepel a következő több éves költségvetés idei elfogadása. Strasbourgban ma vitáznak, holnap pedig szavaznak a képviselők arról a szabályozásról, amellyel az unió megerősíti a légiutasok jogait. A frissített szabályok egyebek mellett nagyobb felelősséget rónak a légitársaságokra, hogy időben tájékoztassák az utasokat a késés esetén járó kártérítésekről, és megtiltják azt is, hogy különültessék egymástól a családtagokat. Holnap az Európai Parlament napirendjén lesz az európai gépjárműipar versenyképességének megerősítése és a munkahelyek védelme az ágazatban. A szektort főleg a beáramló olcsó kínai járművek veszélyeztetik, mert mert a szigorúbb európai szabályok és a kínai állami támogatás miatt az európai gyártók nem tudnak versenyezni a kínai márkák alacsonyabb áraival. Ugyancsak holnap az Európai Parlament előreláthatóan jóvá hagyja azokat az intézkedéseket, amelyeket a gazdálkodók megsegítése érdekében javasol az Európai Bizottság. A mezőgazdaságban az emelkedő műtrágya árak miatt a termelők költségei egyre növekednek, ami hozzájárul az élelmiszerek drágulásához és az agráriumból élők megélhetését is veszélyezteti.
Az ukrán fővárosban 11 ember meghalt, 60 megsérült a hajnali orosz rakéta és drón támadásokban.
Kijevi beszámolók szerint a légicsapásban több lakóház és kereskedelmi épület megrongálódott, úgy tudni többen a romok alatt rekedtek.
Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt a hétvégén telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő.
A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a kedden kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. Donald Trump-al korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is egyeztetett.
Az ukrán drón támadásoknak komoly hatások van Oroszország olaj infrastruktúrájára, mondta Siklósi Péter, a Külügyi Intézet vezetőkutatója.
A szakértő a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, ennek egyik legfőbb oka, hogy bár Oroszországnak erős a légvédelme, az ország túl nagy ahhoz, hogy a teljes területét katonailag lefedjék. Hozzátette, az ukránok stratégiája önmagában kevés ahhoz, hogy megnyerjék a háborút, azonban ahhoz elég, hogy nyomást tudjanak gyakorolni az oroszokra.
Mostanra már az orosz lakosság is bizonyos területeken elkezdte megérezni, tehát bizonyos területeken hosszú sorok alakultak ki az orosz benzinkutaknál, ami hát egyértelműen azt mutatja, hogy Ukrajnának ez a stratégiája sikeres.
A századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetője szerint a kormány szélenergia hasznosítási tervei jelentős kihívást jelentenek az ellátás biztonság szempontjából.
Hortai Olivér a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a kabinet több mint 10-szeresére növelni a szélerőművi kapacitást, ami érdemben növelni a megújuló energia részarányát a hazai villamosenergia termelésben. Hozzátette, a terv részeként dinamikus tarifarendszert is bevezetnének. A szakértő szerint ugyanakkor nehezen elképzelhető, hogy ennek hatására az energiaszolgáltatók a jelenleginél kedvezőbb árakat tudjanak kínálni.
Az az új 500 milliárdos pályázat, az, hogy az új törvényjavaslatban megjelennek a dinamikus tarifák, ezek mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy a villamosenergia rendszert olyan módon alakítsák át, ami képes befogadni, vagy képes lehet befogadni ilyen mennyiségű időjárás függő megújuló kapacitást.
Májusban 4,8%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az egy évvel korábbihoz képest, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal.
Az élelmiszerboltokban 3,2, az iparcikk üzletekben 7,4, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés. Az év első 5 hónapjában 4,8%-kal volt nagyobb a forgalom, mint egy évvel korábban.
Hiába terjedtek el a digitális fizetési módok, a magyar családok Európában egyedülállóan ragaszkodnak a készpénzhez. A Nemzeti Bank szerint a lakosság a készpénzt elsősorban nem vásárlása, hanem azonnal hozzáférhető biztonsági tartalékként tartja magánál, amivel lemond a lehetséges befektetésekről.
Tóth Levente, a biztosdöntés.hu vezető elemzője elmondta, 2016-tól számítva 5000 milliárdról 10000 milliárd forintra emelkedett az otthon tartott készpénz.
Az emberek számára még most is a igazi biztonságot az jelenti, hogyha neki otthon van a pénze, bármikor tudja használni. A másik ok az, hogy az elmúlt években a jövedelmek is jelentősen emelkedtek, tehát megemelkedett az az összeg is, amit valaki biztonsági tartalékként otthon tart magának.
Szakértők szerint a készpénzhasználat visszaszorítása fehérítheti a gazdaságot, ezért a kormány is foglalkozik ezzel a kérdéssel.
A 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete.
Tóth Tünde, a szervezet alelnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, a jelenlegi illetménysávok helyett ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami a szakszervezet álláspontja szerint kiszámítható bérezést és előmenetelt biztosítana a tanároknak. A szervezet javasolja továbbá egy új pótlékrendszer kidolgozását, valamint azt, hogy a jövőben a pedagógusok a rendes munkavégzésen felül ellátott helyettesítésekért külön díjazást kapjanak. Tóth Tünde hozzátette, fontos, hogy a kormány visszaállítsa a korábbi érdekegyeztetés rendszerét, amelyben szakmai szervezetek bevonásával vitathatják meg az olyan kulcsfontosságú intézkedéseket, mint például a teljesítményértékelési rendszer megújítása.
Az új értékelési rendszer alapjait augusztus 31-ig kell kidolgozni. Nem tudjuk még, hogy a minisztérium milyen újra gondolt teljesítményértékelést tervez a jövőben, viszont azt elvárjuk, hogy a szakszervezeteket is vonják be a szempontrendszer kialakításába, hiszen a munkavállalói igényeket, a valós munkavállalói igényeket a szakszervezetek tudják megjeleníteni és a törvényalkotásba beemelni.
Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál, a valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. Ennek oka a folyó teljes vízgyűjtőjén tartósan fennálló csapadékhiány és az aszály. A helyszínről Skultéti József jelentkezett.
Július elején Szolnoknál a Tisza híd pillérei általában méteres vízben állnak, most szárazon vannak. A folyó közepénél, a hajózási útvonalban, itt Szolnokon is, Nagykörűnél is, és a folyó több szakaszán is alig éri el a vízmélység a 90 cm-t.
A súlyos csapadék hiánya az agyván is látványos. A torkolatnál, a köveken, akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A tavaink is negatív csúcsokat döntenek, a velencei tavat a kiszáradás fenyegeti. Egy centiméterrel alulmúlt a történelmi mélypontját, a mínusz 53 cm-es vízállást, vagyis már át lehet sétálni a tavon.
Budapesten kiemelték és elszállították a Bartók Béla út felett átívelő régi vasúti hidat. A csaknem 80 éves, több száz tonnás szerkezet mozgatásához az ország egyik legnagyobb darujára, valamint speciális önjáró szállító egységekre volt szükség.
A kiemelt acélépítményt a vasúti pályanyomvonalán Kelenföldre vitték, ahol elbontják majd. A déli körvasút építésének előre haladtával a környéken a vonatok néhány hónapja már az egyik kétvágányos új hidat használják. Hamarosan a régi helyére is ehhez hasonló szerkezet kerül.
Baleset megelőzés céljából indított közlekedésbiztonsági akciót a rendőrség.
Az Országos Rendőrfőkapitányság baleset megelőzési osztályának vezetője elmondta, nyáron sokkal több baleset történik az utakon, aminek egyik legfőbb oka, hogy az őszi-téli időszakkal ellentétben nyáron sokkal jobbak az útviszonyok, emiatt a gépjárművezetők jellemzően nagyobb sebességgel közlekednek. Berza Zsolt a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, emellett fontos tényező az is, hogy a meleg hatással van a járművezetőkre. Viselkedésére, akik általában sokkal ingerlékenyebbek, türelmetlenebbek, emiatt több a figyelmetlenség miatt bekövetkezett baleset. Hozzátette, az akció részeként a baleset megelőzés szolgáló közösségi média kampány mellett közúti ellenőrzéseket is végez a rendőrség.
Valamennyi működőképes sebességmérő berendezésünket, mind a fix telepítésű, mind pedig a mobil sebességmérő eszközöket bevetjük. Látható rendőri jelenlétet biztosítunk a közutakon, illetve emellett pedig civil szolgálati gépjárművekből is végzünk méréseket menet közben. Emellé még párosul egy olyan ellenőrzés, amely kimondottan a hétvégi időszakban, tehát amikor nagy forgalomra kell számítani autópályáinkon, gyorsforgalmi utainkon, pénteken, délután, szombaton, reggeli órákban, illetve vasárnap délután esti órákban fokozott elejtet biztosítunk.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint két autó karambolozott az M7-esen Letenye felé Kápolnás nyék térségében. A 40-es kilométernél már minden sáv járható, így az időközben kialakult jelentős torlódás már feloszlóban van. Két kamion ütközött az M43-ason Makó térségében az M5-ös felé. A 42-es kilométernél a külső sávot lezárták. Árokba borult egy kamion a 75-ös főúton Nova és Lenti között. Az 55-ös kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, kerülni délfelé a Nova-Csömödér összekötő úton lehet. Torlódás alakult ki mindkét irányban a 10-es főúton Solymár térségében munkavégzés miatt. Egy műszaki hibás kamion is nehezíti az előrejutást Pilisszent Iván felé.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
A fővárosban nem járható a Villányi út Apak csomópont felé a Szüret utca után, mert egy fa dőlt az úttestre. Egy műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Budakeszi úton a Szilágyi Erzsébet fasor előtt a belső sávban. Az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
A Nyugat-Dunántúlon borult, másutt gyengén felhős vagy derült az ég. Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos.
Ez volt a Krónika 10-kor, a szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Polyák Adrián, valamint a technikai munkatársak Seres Bea és Ie Gábor nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Néveri Igor. Folytatódik a délelőtt Balogh Tamással. Viszont hallásra.
Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
Ön pénzt ad, vagy inkább önkéntes munkát végez? Kezdődik a jótékonysági hét. És mit gondol, be kell tiltani az elektromos rollerek használatát, vagy nem? Ugrásszerűen nő a balesetek száma.
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Kérem, édes fiskális úr, lássa, nyugtalan vagyok. Szeretném tudni ügyem miben létét.
A Rádiószínház műsorán.
Nekem szenvedélyem a szép per, és ez szép per fog lenni, amilyen egy században fordul elő egy.
Jókai Mór történelmi regényének új rádió változata.
Kárpáti Zoltán él. Nem hiszem el, ezt csak úgy gondolták ki, hogy engem elámítsanak.
Kárpáti Zoltán. Július 10-ig, hétköznap 21 óra után a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, 4:11 után vagyunk egy perccel. A nyári meleg, a szabadtéri lehetőségek és a szünidő meghozzák a kedvet a mozgáshoz, de a hirtelen megugró aktivitás vagy a figyelmetlenség gyakran vezet sérülésekhez, hiszen ha a normál hétköznapokban egyáltalán nem, vagy csak minimális sporttevékenységet végzünk, ne várjuk el a szervezetünktől, hogy egyik napról a másikra élsportolói fokozatra kapcsoljon. Tarnóczi László riportja következik Salgó Tarjánból.
Több mint 100 tagot számlál a Salgó-Tarjáni Hegyi Kerékpáros Egyesület. Fricz Balázs, a társaság egyik frontembere. Sérülések, gondolom, adódnak nálatok is.
Természetesen, mint minden sportágban vannak sérülések, figyelmetlenségből vagy technikai felkészületlenségből. Hát ugye a kerékpáros alapvetően úgy sérül meg, hogy elesik. Ilyenkor ugye hámsérüléseket vagy belső sérüléseket is szenvedhet.
És csukló és kulcsont.
Csukló, kulcsont, térd és egyéb mozgó részek.
Egy jó bringásnak egy komoly kihívás előtt szükséges bemelegíteni.
Én úgy gondolom, hogy mindenkinek szükséges. Most itt nyilván a bemelegítés mikéntje azért az függ attól, hogy épp milyen szinten űzi ezt a sportot. Nyilván a profi sportolóknak megvan az edzésterv szerintű bemelegítésük. Egy hétköznapi embernek elegendő az, hogyha először csak szépen lassan indul el, és aztán, amikor beindul a vérkeringése, bemelegednek az izomzatai, akkor utána kezdi jobban terhelni magát. Ez sokat segít abban, hogy olyan típusú sérülések, amik egyébként a bemelegítés hiányából adódnak, rándulások, húzódások, azok azért elkerülhető.
Apuka a kislányával görkorcsolyázik egy aszfaltos területen.
Három kislány van, védőfelszerelést alkalmazunk. Bukósisak, csuklóvédő, könyökvédő, térdvédő, hát télen jégkorcsolya, nyáron görkorcsolya.
Sérülések voltak már?
Hát hála az Istennek még nem, komolyabb.
Ezek a protektorok és egyebek azok, amik megóvják a gyermekeket ettől?
Igen, biztos, és Isten kegyelme, ráhagyatkozunk.
Milyen kihívásokat, ugratókat? Van itt a város szélén például egy ilyen pumpapálya, ahol igazán komoly attrakciókat is lehet.
Igen, biztosan vannak olyan bátor fiatalok, akik ezt kipróbálják, mi megelégszünk a minimummal.
Jó szórakozást!
Köszönjük szépen!
Én versenyszerűen kosárlabdázom. Nálunk a sportban egy termi edzésen, illetve egy szabadtéri edzésen teljesen máshogy készülünk fel, mind bemelegítésügyileg, mind az edzésen. Nagyon-nagyon sérülés veszély kint, mivel csúszósabb a talaj, mint a benti pályákon, ezt már én is megtapasztaltam, volt egy-két sérülésem, mint például bokaszalag szakadás. sérülés vagy válsérülésem és csapattársaim is sokat sérültek. Nekünk az volt erre az edző szava, hogy bármennyire is edzés külti vagy beltéri, vigyázzunk magunkra és a sport szeretete miatt legyünk itt.
Szeles Enikő vagyok, Salgó-Tarjánban tevékenykedem, én már 13 éve funkciós edzőként, mozgásterapeutaként, rengeteg emberrel foglalkozom, több százezer emberrel is volt már dolgom 12 évesektől 74 évesekig, tehát van tapasztalatom abban, hogy mit jelent ez a nyári sportolásba hirtelen beleugrani. Sokféle tevékenységről beszélhetünk, van, aki a túrázásban találja meg a szerelmét, vagy bringázás, vízisportok közül úszás, vagy szapozás, ez is most egy nagy divat, hogy ez az egyensúlyozási érzékünket is ugye fejleszti. Aztán kikerülnek a labdajátékok a teremből a szabadba. Lányom például röplabdázik, most strandröplabdáznak. Ez minden, amilyen szintű felkészülést azért igényel. Tehát az a tapasztalatom, hogy aki soha nem próbált egy lábon guggolni, aki soha nem végzett olyan gyakorlatokat, amelyek az egyensúlyát tették próbára, vagy próbálták fejleszteni, azoknak bizony meggyűlik a baja ilyenkor a sorozatterheléssel, vagy egy túrán adódó sorozatterhel. És abból is, hogy nem gyalogol annyit, nem megy hegynek fölfelé. Lehet, hogy még a hétköznapokban 800 métert sem gyalogol, aztán elmegy egy többnapos túrára, ahol bizony meg fogja érezni a teste, a vádlia, a teljes hátsó lánca az, hogy neki erre fel kellett volna készülnie. Szóval nagyon fontos, hogy például egy jól felkészült funkciós edzőt, mozgásterapeutát keressenek meg, akik ilyen nagyobb távú túrákra, diaferrátákra, vagy bármilyen ilyen külső sportba szeretnének részt venni. Mert nem az, hogy elmegy biciklizni egy órára, az szerintem semmi gond nem lesz tőle, de azért biciklitúrára elmenni több napra, vagy egy hétre, arra bizony fel kell készülni. Ugyanúgy egy strandröplabda bajnokságra, vagy ugyanúgy egy szapos túrára. Tehát, hogyha soha nem állt valaki tényleg egy imbalansz eszközön, nem próbálta ki magát, akkor bizony bele fog pottyanni a szapról a vízbe, és ott neki nem ártana gyakorolni. Tehát jogázni mondjuk, a jogába tele van egyensúlygyakorlattal, ezeket nem ártana elővenni.
Itt van velünk Máli Zsuzsanna, gyógytornász, fizioterapeuta. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Nyilván a nyári szabadság alatt sokan végre kiszabadulnak az irodából, előkerül a tollasütő, bicikli, strandröplabda, ahogy hallottuk, szápra pattannak. Gyógytornászként ilyenkor más jellegű sérülésekkel találkozik?
Nem, hát itt is tulajdonképpen ugyanazok történhetnek meg a pácienseivel, illetve bárkivel, amik a profi sportolókkal. Tehát itt is nagyon fontos az, hogy ha esetleg hirtelen jön az ötlet, hogy ha már kiszabadultunk az irodából, és mondjuk esetleg tollasozzunk, vagy pingpongozzunk egyet, akkor nagyon fontos pont a sportsérülések elkerülése miatt egy-két aranyszabályt betartani. Uh-huh. Sérülések abszolút hasonlóak, mint a profi sportolóknál.
Akkor az aranyszabályokról néhány gondolatot.
Hát az első és nagyon fontos aranyszabály, nem tudom, hogy elhangzott-e korábban, az az, hogy nagyon fontos bemelegíteni, fel kell készíteni a szervezetet, a szív és az érrendszert a fizikai terhelésre. Ilyenkor ugye emelkedik a pulzus és a légzésszám, fokozódik a keringés, több oxigén és tápanyag jut az izmokba, és ez nagyon fontos. A mozgásszervrendszert is fel kell készíteni, ugye az izületeinket. Az izületi felszínek között van egy úgynevezett izületi nedv, egy ilyen kenőanyag, ezt el kell oszlatni, és hát nyilván erre különböző módszerek állnak rendelkezésünkre, lehet pár tornagyakorlattal is, de amit én tudok javasolni itt a szabadságolások alatt, hogy szabadtéren, a balatoni strandokon, vagy köztéri parkokban is megtalálhatjuk ezeket az úgynevezett kültéri fitness parkokat. Ezek úgy vannak beállítva, hogy gyakorlatilag egyáltalán nincs ellenállás rajtuk, vagy nagyon minimális, úgyhogy képesek arra, hogy a nagyobb izomcsoportokat biztonságosan átmozgassák. Tehát tulajdonképpen, ha ezekennél mindegyiken csinálunk egy pár gyakorlatot, az már egy ilyen bemelegítésnek megfelelő lehet. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos.
Tollaslabda, strandröplabda, strandfoci, van olyan sportág, amire azt mondjuk, hogy ilyenkor bizony a legveszélyesebb? Vagy mindegyik az, hogyha nem készítjük fel a szervezetünket?
Hát tulajdonképpen rizikófaktor mindegyikben van. Ami nagyon fontos ezeknél, amiket ön is említett, hogy ezek kültéri sportok, ugye, így a nyári időszakban, tehát nagyon gyakran egyenetlen, göröngyös vagy homokos talajon végezzük őket. Tehát nagyon fontos arra gondolni, hogy ha esetleg az unoka jön, hogy nagymama, menjünk ki egy picit tollasozni, akkor el kell szállni azt a pár másodpercet, és mondjuk a papucsból ki kell bújni, és át kell venni az edzőcipőt, hiszen ez egy eléggé nagy rizikófaktor, tehát, hogy könnyen el lehet esni, kilépni a papucsból, ez ugye nyilván itt korábban hallottuk a bokasérüléseket, vezethet egy bokasérüléshez. Ha esetleg korábban már volt is ilyen sérülésünk, akkor nyilván a saját magunk rögzítőjét, a nekünk megfelelő rögzítőt viselni kell. Illetve hát pont az ilyen tollas és pingpong esetében azzal is számolni kell, hogy bizony a labda az le is esik párszor. Ezt föl kell venni. Ugye ez egy ilyen ismételt előrehajlásos mozgással jár, tehát hogyha volt korábbi derékpanaszunk, vagy problémánk, esetleg van egy deréktámaszunk, akkor érdemes ezeket is igénybe venni, akár így a tollasozáshoz, vagy pingpongozáshoz.
Említette a papucsot, bevallom őszintén, hogy én kilépek a papucsból, de cipőt nem szoktam húzni semmilyen sporthoz, legyen az foci is, ilyenkor nyáron, tehát rövidnadrág, mezítláb. Gondolom a papucs a legveszélyesebb, utána mezítláb, aztán pedig, mármint olyan értelemben, hogy jó a mezítláb, utána pedig húzzunk cipőt. De azért, ha homokban strandröplabdázik valaki, az olyan puhának, könnyűnek tűnik, de mégis sok veszélyt rejthet.
Hát igen, mert ugye itt is azért fel kell készíteni, tehát be kell melegíteni. Ott elsősorban ugye nyilván a bokaízületet, de pont a strandröplabda az, amit itt az előttem szólókat tudom én is idézni, hogy egy ilyen jellegű sportra azért érdemesebb jobban felkészülni, akár a csuklóra gondolunk, vagy a felső végtagra. Egyébként a papucsra visszatérve egy pillanatra még, és a göröngyös talajra jó megoldás lehet akár egy szandál is, tehát hogyha tehát az, ami úgy körbe fogja rendesen az embernek a lábát, tehát abból sem lehet kilépni, és ezáltal elesni.
Úgyhogy... Világos. A kerékpározást említették. Sokan gondolkodnak nyilván abban, hogy na most akkor körbetekerjük a Balatont, pedig egyébként nem nagyon szoktunk kerékpározni. Ilyenkor talán a legfontosabb a tempó és egy jól beállított kerékpár megválasztása?
Igen, itt sokat beszélünk arról, hogy ugye a testet is fel kell készíteni, de említette itt a kerékpár beállítását, ez is egy nagyon fontos szempont. Tehát, hogyha hosszabb távra megyünk, akkor mindenképpen megfelelően be kell állítani a biciklit. Hogyha nincs beállítva, akkor olyan érdekes tüneteket is okozhat, mint a kis új széli zsibbadás, vagy az alsó végtagban is jelentkezhet egy zsibbadás. Tehát itt nem feltétlenül csak az ülés magasságának a beállítására gondolok, hanem akár a kormány beállítására. Nyilván, hogyha alacsony az ülés, akkor az okozhat térproblémát, hogyha túl magasra van beállítva, akkor derékpanaszt, de az is szempont lehet, hogy például mennyire széles vagy keskeny az ülés, mert hogyha túl keskeny például, és billegünk rajta, akkor az is okozhat egy idő után derékpanaszt. Egyébként hosszabb túra előtt érdemes szakembert is felkeresni, akár aki képes arra, hogy személyre szabottan, egyénre adaptáltan beállítsa a kerékpárunkat, hogy hosszabb távon ne okozzon ilyen jellegű problémákat. Illetve még a kerékpárnál nagyon fontos megemlítenem azt, hogy sisakot és szemüveget azt sose felejtsük el felvenni, bár ez nem baleset veszélyes, de egy baleset esetén azért a sisak az nagyon jól védhet, illetve nyáron ugye nem mindenki hord klipszes cipőt.
Igen.
A cipőfüggönyt mindenképpen tűrjük be a cipőbe, mert az is föl tud tekeredni ugye a pedálnál, és úgy is el lehet esni.
Ugye a vízi sportok azok így ránézésre nem tűnnek megterhelőnek, meg veszélyesnek, de nekem is egy ismerősöm járt úgy, hogy leesett egy egyszerű vízbeesés egy szapról, ami egy nagyon népszerű sporteszköz mostanában, és 2 hétig úgy fájt a háta, valószínűleg meghúzta, megerőltette ezzel a mozdulattal. Tehát ez is egy ismeretlen mozgásforma az egész év után.
Igen, hát így a száppal kapcsolatban azt tudnám javasolni, hogy akinek ilyen tervei vannak, érdemes erre is egy kicsit rákészülni. Nem is kell hozzá feltétlenül vizes közeg. Tehát a gyógytornászoknak van, tehát áll rendelkezésére nagyon sok jó eszköz ahhoz, hogy imitálni tudjuk ezt a fajta instabil felszínt, és akár különböző egyensúlyfejlesztő gyakorlatokkal erre már rá lehet készülni. Úgyhogy érdemes ilyen formán erre felkészülni.
És nyáron ugye gyakran halljuk azt, hogy felhevült testtel nem szabad vízbe ugrani. Ez mozgásszervi szempontból is fontos, vagy nincs különösebb jelentősége?
Hát ennek elsősorban ugye a szív- és érrendszeri megterhelés miatt van jelentősége. Tehát, hogy én ezt súlyoznám ki, hiszen nyilván ez akár halált is okozhat, tehát ez a legfontosabb.
És azt arról mindenképpen beszéljünk, hogy ilyenkor nyáron a nagyszülők is aktívabbak, például az unokák mellett. Milyen mozgás, milyen mozgásformákat ajánlana nekik?
Ugye a nagyszülők azok gyakran a már említett tollasba meg pingpongba szoktak becsatlakozni, de gondolkodhatunk akár nagyszülők, dédszülőkbe is, és nálunk itt Magyarországon inkább a parasport területén ismert és elterjedt, de egyébként bárki játszhatja ezt az úgynevezett boccsa nevű játékot, aminek a másik neve az petank, lehet, hogy sokan így ismerik. Ez egy nagyon jó kültéri szabadidősport, és akár a nagy is játszhatja, akár ülve. Hát ezért nagyon jó, és igazából egy nagyon egyszerű játék, amihez 6 piros és 6 kék golyó kell, illetve egy pici fehér, és ezeket kell a piros csapat meg a kék csapat dobja a golyókat minél közelebb ehhez a fehér labdához, meg egy pálya kell hozzá, tehát kültéren ezt nagyon remekül lehet akár idősebbeknek is
árnyékban
játszani.
Is, igen.
Igen, az nagyon fontos. Igen, ezt szerettem volna pont mondani, hogy akár árnyékban is, nyilván a megfelelő folyadékot oda kell készíteni, de hogy ez is rendkívül szórakoztató lehet akár a nagyszülőknek az unokákkal.
Köszönjük szépen a jó tanácsokat! Mári Zsuzsanna gyógytornász fizioterapeuta volt a vendégünk. És pontosan 10:30 van, ami azt jelenti, hogy rövid hírek következnek. A mikrofonnál Beslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légi támadásoknak. Az ukrán fővárosban 11-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A légiriadó alatt megteltek a metroállomások emberekkel. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett, és fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben. Az áldozatok emlékére holnapra a gyásznapot hirdettek. A Fidesz és az MSZP együtt lopta el az országot az elmúlt 20 évben. Az arány 70-30%, utalt Magyar Péter miniszterelnök a fővárosi korrupciós ügyre. Az ügyészség gyanúja szerint 2011 és 24 között egy park fenntartási munkákat végző cégvezetője több mint 2 milliárd forintot fizetett önkormányzati vezetőknek és tisztségviselőknek azért, hogy vele szerződjenek. Az ügyben 6 politikust és 2 vállalkozót vettek őrizetbe. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Pósfai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon is buszsáv épüljön ki, amely jelentősen gyorsíthatná a közösségi közlekedést. Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
Neked Sedacur Forte kell.
Sedacur Forte?
Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10:13. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balog Tamás. És ahogy megszokhatták, ilyenkor nyáron vidéki félóránkban az ország különböző pontjairól jelentkeznek kollégáink itt a Délelőtt című műsorban. Ma Hódmezővásárhely felé vesszük az irányt.
Thank you.
nyári délelőtt Nagy Margittal.
A Hódmezővásárhelyi Városháza tövéből a Kossuth Kifli kávézó terasszáról köszöntöm a hallgatókat. Mellettem van Molnár Robert, aki segítőn volt a helyi tájékozódásban. Robi, milyen témákat villantunk fel ma délelőtt?
Szeretettel köszöntjük a rádió hallgatóit innen a csodálatos Hódmezővásárhelyről, és az elkövetkezendő fél órában megtudhatják, hogy kik azok a vásárhelyi angyalok, hogy milyen eredményei vannak a roma felzárkóztatásnak, erre különösen is büszkék vagyunk. Hogyan maradhatott életben, amire ugyancsak büszkék vagyunk, a 61 éven át működő Mártéi Alkotótábor, hogyan került egy dán művész szobra Vásárhelyre, és mi köze van Antal Imrének, vagy akár Besenyei Ferencnek Hódmezővásárhelyhez. Izgalmas témák.
Én is úgy gondolom, és köszöntöm első vendégünket, Kecskés Fannit, a Szent Ferenc program egyik munkatársát, az egyik vásárhelyi angyalt, aki nem csak szépségében angyal, hanem tevékenységében is. 6 éve alakult meg ez a karitatív összefogás. Mi hívta életre Fanni?
Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Igazából az volt a célunk, hogy szebbé tegyük a karácsonyát azoknak a gyerekeknek, akik nehezebb körülmények között vannak, nehezebb körülmények között élnek, és őnek is mosolyt csaljunk az arcukra a karácsonykor, és új játékokkal, olyan játékokkal kedveskedjünk nekik, amik az ő álmaik. Ez egyébként egy hatalmas összefogás, hiszen Vásárhelynek az érdeme, hogy ennyi gyermeknek tudunk örömet okozni, hiszen egy felhívást teszünk közzé, és a vásárhelyi lakosok tudnak adományozni számunkra használt, de jó állapotban lévő játékokat, és ezeket a játékokat a karácsonyi vásárra szoktuk kivinni, és egy bódét bérelünk, ahol ezeket a játékokat el lehet vinni, és egy kis adománydoboz van, oda lehet bedobni bizonyos összegeket, és ebből vásároljuk meg a gyermekeknek a játékokat, és azt hozzátenném, hogy az óvoda segítségét kérjük ilyenkor, hiszen az óvoda igazgatója és az óvónők azok, akik kiválasztják ezeket a gyermekeket, és megkérik, hogy rajzolják le az álmaikat, a vágyaikat, és ezeket a rajzokat mi megkapjuk, és ezeket ebből a pénzből megvásároljuk ezeket a játékokat.
Nincs olyan társadalom, ahol ne lennének elesettek. Ön elmondta, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeket segítik. Kiket karolnak még fel, Fanni?
Rengeteg csoportot próbálunk felkarolni. A nők is nagyon fontosak számunkra, a hátrányos helyzetben lévő nők. Nekik minden hónap utolsó csütörtökén szoktunk adományozni higiéniai termékeket, hiszen számunkra, hogy otthon van egy sampon, egy tusfürdő, ez egy alapvető dolog, viszont számunkra ez luxus termék, és próbáljuk úgy összeállítani ezeket a csomagokat, hogy egy hónapra elegendő legyen, és így ezzel is próbálunk nekik segíteni. De például az iskola kezdéskor is segítünk a gyermekeknek, ez egy nagyon nehéz összefogás, hiszen 200-300 család van a tudomásunk szerint, akiknek segíteni szoktunk, és pont a Szent Ferenc program ez egy olyan lehetőség, ahol tudjuk koordinálni ezeket a civil szervezeteket, segélyszervezeteket, egyházakat, akik támogatják ezeket a hátrányos helyzetben lévő gyermekeket, és így nem marad olyan család Vásárhelyén, aki nem kap, úgy gondolom, segítséget.
Van egy könyvklub is, ha jól tudom.
Igen, ezt is én vagyok az alapítója, és a tagja. Minden hónapban összegyűlünk, minden hónap utolsó péntekén kiválasztunk egy közös könyvet, és ezt olvassuk közösen, a hónap végén pedig átbeszéljük. Egy
van érdeklődés egyébként erre konkrétan?
Igen, én is meglepődtem, nagyon sokan jelentkeztek, és egy nagyon jó közösség is alakult ki. Úgy gondolom, hogy ez a varázs ennek a könyvklubnak, hogy nagyon jó lett a közösség. Természetesen a könyvek is, úgy gondolom, hogy a könyv szeretete is összeköt minket.
Hányan vannak Fanni a segítők? Az angyalok.
Nagyon sokan vagyunk szerencsére, és nagyon hálásak is vagyunk, akik segítenek nekünk. Elképesztő, hogy milyen munkát tesznek bele, és hogy szabad idejüket erre áldozzák.
Ha már a szabadidőnél tartunk, van-e nyári szünet önöknél?
Nincsen. Egyébként minden héten ruhátoztunk, például csütörtökönként, és ők például minden csütörtökön is segítenek, és hétvégén is összegyűlnek, átválogatják a ruhákat, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk az ő munkájukért.
Kecskés Fanninak és csapatának jó munkát kívánunk nyárra is, hiszen, mint hallottuk, nincsen nyári szünet. De folytatva a támogató tevékenységet, itt van körünkben Tóth István, Hódmezővásárhelyi kisebbségi vallásügyi és nemzetiségi felelős. Nem véletlenül, hiszen Hódmezővásárhelyen jelentős a roma lakosság létszáma, és az ő segítségük is kulcsfontosságú. Saját iskolát teremtettek, de folytassa a sort ön.
Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Valóban Hódmezővásárhelyen megyei
város önkormányzata elkötelezett az esélyteremtésben, különösen a sérülékeny társadalmi csoportok részére teremt olyan lehetőségeket, amelyben ki tudnak bontakozni azok az esélyek, amelyek hosszú távon eredményeket tudnak és fognak elérni. Ilyen például a Petra Modell program.
Miért Petra?
Ez egy olyan nevet szerettünk volna adni ennek a programnak, ennek a modellprogramnak, ami sajátos, ami egyedi. És így került erre sor. Körülbelül 60-70 fő gyermeket foglalkoztatnak itt, és bemeneti mérések, differenciált mérések segítségével készül egy egyéni fejlesztési terv, és ennek kapcsán megy a fejlesztés. Azt tudom mondani, és ami nagyon fontos, hogy Rácz K.T. Mónika szakmai vezető segítségével folyik itt a nagyon komoly munka, és ami nagyon fontos, és az imént is szerettem volna elmondani, hogy nem pályázati finanszírozásból valósítja meg a város ezt a programot, hanem saját költségvetésből.
Az életfatanoda, erről is sokat lehet hallani.
Valóban, én pontosítanék, ötletfatanoda, a Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület működteti ezt a tanodát, ami nagyon fontos, hogy itt is sérülékeny csoportokat próbálnak érzékenyíteni. A nyitvatartás 2 péntekig 13 és 18 óra között 28 fővel vannak jelen, 28 fő gyermeket zárkóztatnak, fölfejlesztenek.
És ebből... ezt akartam kérdezni, amit Fannitól is kérdeztem, hogy a kezdeményezések tökéletesek, de vajon tényleg az érintett a célcsoport igénybe veszi-e? Tehát önöknél ugye a roma közösség vajon igénybe veszi-e ezeket a szolgáltatásokat, ezeket a lehetőségeket?
Így van, öröm számomra és mindannyiunk számára, hogy egyre nagyobb az igény arra, hogy ezeket a szolgáltatásokat igénybe vegyék. Itt az ötletve tanodával tánál 26 általános iskolás és 2 középiskolás gyermek van jelen, és ami nagyon fontos, hogy ételmentés is folyik. Az ötletfa tanodában hétfőtől péntekig kapnak a rászoruló családok élelem kiegészítést.
Mit tart a legnagyobb sikersztorinak? Mert azért vannak.
Hú, hát a teljesség igénye nélkül lehetne mondani a Mátrai Attila díjat, ami önkormányzat saját alapítású díja. Itt évente azokat a cigány embereket díjazzuk, akik sokat tesznek, sokat tettek az elmúlt 10-20 évben a Vásárhelyi cigányságért. De itt van például a Kályiag iskola, itt van például a jó tanuló roma cigány gyermekeknek a jutalmazása, itt általános iskola gyermekek, felső tagozatos gyermekeket jutalmaznak. Fontos kritérium, hogy 3,8-es átlagot legalább el kell érniük, és nem lehet igazolatlan hiányzásuk.
Tóth István, Hódmezővásárhelyi kisebbségi vallásügyi és nemzetiségi felelősnek köszönjük, hogy elmondta. És hát én azt gondolom, hogy tényleg a konkrét tevékenység az, amit önök végeznek, az a legfontosabb, és nem a szavak, hanem a tettek beszélnek, igaz?
Én azt gondolom, hogy ezt a munkát csak szívvel, lélekkel lehet végezni. Köszönöm szépen.
Hódmezővásárhely élete szervesen összekapcsolódott mindig is, és most is a festői szépségű Mártéjéval. A Tiszaholták gyönyörű, nem véletlenül alakult ki a múlt század 30-as éveiben a Mártéi művésztelep, és alakult meg 61 évvel ezelőtt a Mártéi alkotótábor. Van-e a kettőnek valamilyen összefüggése? Harangi Gézánét, a tábor elnökségi tagját kérdezem, és köszöntöm.
Én is köszöntöm önöket és a kedves hallgatókat, és külön hálával szeretném jelezni ezt a lehetőséget, hogy a nagymúltú táborunkról itt most megszólalhatok. Miről is van szó a kérdésére válaszolva? Igen, oly módon van köze, hogy maga a festészet és maga a helyszínnek a léte már egy olyan kisugárzást adott Tornyai Jánosnak, aki a festőtáboroknak a szellemi atya. És ennek, tehát mint a 34-ben létrehozta ő a Tornyai Társaságot, akinek neves tagjai voltak Gajasi Miklós titkár, későbbi múzeumigazgató, Erdős János. János Erdős Péter nevű festő művészünknek az édesapja, aki később titkár volt, és Kohány György, aki Budapesten tanított, főiskolán oktatott.
Ezekben a táborokban egyébként a képzőművészetek mely ágait képviselik, és mely ágait karolják fel, amik most vannak, és most is lesz hamarosan az elkövetkező napokban?
Festészet, szobrászat, és az új lehetőségek, a kollázs, a természet adta eszközöknek a bevonzása az alkotások felületére. Nagy kihívás ez, hiszen a festészet esetében egy sík felületre kell dimenziókat varázsolni, ha valaki ezt a technikát akarja megoldani.
Honnan érkeznek, és kik? Ezek gondolom diákok elsősorban, vagy felnőttek, fiatal összetett, felnőttek is
részletek? Összetett, még a legelső kérdésére válaszolva, tulajdonképpen itt volt ez az önszerveződés, utána később az 50-es évek történetébe, viszont ez már egy államilag szervezett formát vett föl, és akkor jött létre az 50-es években a képzőművészeti alkotóház, ami nem azonos a Mártéi képzőművészeti szabad iskolával, aminek a mai neve képzőművészeti alkotótábor egyesület. Itt viszont az előzőnél, az alkotóháznál meghívott, képzett emberek, és többnyire fiatalok kerültek meghívásra. Ennek atya Kuruc Dezső István, még a következő pedig Füstös Zoltán és Fodor József, itt mindent, tehát aki alkotni vágyó ember volt, megjelenhetett, tehát nem kellett képzettnek lenni.
Nagy nevek, nagyon nagy nevek. Hogy tudott megmaradni az elmúlt 61 évben ez az alkotótábor, hiszen nagyon sok olyan kezdeményezés, akár művészeti, akár sport, akár bármilyen kezdeményezés elvérzett az elmúlt 50-60 akár hány évben, vagy akár az utolsó, nem tudom, 10-15 évben is, vagy 20 évben. Tehát az idő vasfoga sokszor kikezdi a kezdeményezéseket.
Tudja, itt mindig kell egy elkesedés, a művészet iránti elhivatottság. Ezt nem lehet szóban megmagyarázni, ezt igazándiból érezni kell. Ezek a nagy nevek és mind abból táplálkoztak, ami a környezetük, így a mi esetünkben Márté légköre is diktál.
A hely egyébként alkalmas a megtorpanásra, a szemlélődésre, vajon a 21. századi világunkban van erre érdeklődés, ugyancsak azt kérdezem, hiszen kevés az idő, rohanás, felpörgetett világ, amiben élünk, felpörgetett idő, szóval vannak-e akkor olyan lelkivilágú mentalitású művészpalánták, művészet iránt érdeklődők, akiknek ez a lassult néhány nap az érdeklődését felkelti?
Igen, igyekszünk olyan lehetőséget biztosítani, témaköröket meghatározni, ami inspirálhatja a fiatalokat.
Az idén is lesz, július 25-én indul. Mi lesz a program röviden?
Igazából ez, hogyha felsorolnám, akkor most rövid lenne az idő. Amire talán felhívnám a figyelmet, 31-én lesz egy nyitott festő verseny, amire szeretettel minden érdeklődőt meghívunk.
A Mártéi alkotótábor, tehát július 25-én kétől várja, 5 napon át a művészet iránt érdeklődőket. Harangi Gézenének, Ancikának köszönjük szépen, és jó táborozást, meg jó táboroztatást kívánunk. De úgy tűnik, hogy Vásárhelyen a művészetek prioritást élveznek, hiszen itt található egy olyan különleges szobor, amely azért párját ritkítja. Hazánkban ugyanis ez az első, és mind ez idáig egyetlen alkotása, ha jól tudom, a dán szobrászművésznek, Thomas Dambónak. Szűcs Péter, a szobor építésében résztvevő önkéntesül itt mellettem. Köszöntöm, hogy van ez? A dán szobrászművész megtervezi a szobrot, és akkor önök meg megépítik. Mesélj el, hogy történt ez.
Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Hát igen, ez egy ilyen kivitelezés előtt azért van egy tervezés. Ez megtörténik ugyan Dániában, illetve az itt helyi megrendelővel közösen kijelölik a helyet, megnézik, hogy mi az erre alkalmas terület. Ez lehet erdő, park, sivatag, bárhol a világban.
És ez hol van?
Ez jelenleg itt ugye Hódmezővásárhelyen, a Káserdőben található, ahol megépítésre került ez a szobor. Ugye, amit erről tudni kell erről a szoborról, hogy a fej, vagy bárhova kerül a szobor, a fej az maga Dániában készül el. A többi hozzávaló kellékek, alkatrészek úgymond, azok mind itten helyi újrahasznosított faanyagból épülnek.
De ezt is a dán művész dönti el, hogy mi lesz a többi részével, hogy az hogy fog kinézni?
A dán művész.
Vagy önök fakultatíve?
Néha-néha kell egy kicsit improvizálni is, mert a jelenlegi szobor, ami megépült, ez is egy méterrel alacsonyabbra készült volna, de ebből most 4,5 méter lett, igazából megnőtt egy kicsit az arányokat, ott a helyszínen kellett a művésznek egy kicsit bővíteni. Újrahasznosított faanyagból, ugye ez támogatók által, itt helyi vállalkozók által, illetve az önkormányzat segítségével már nagyjából méretre vágott faanyagból dolgoztunk. A fejet és a vázat azt a dán csapat készítette, mi önkéntesek pedig segítettünk úgymond Olgát felöltöztetni.
Hányan vannak a csapatban?
Önkéntesként napi szinten 6 önkéntes volt.
És mind a 6-an dolgoztak is a szobron?
Reggel 8-tól délután 4 óráig, így van, teljes munkaidőben dolgoztunk. Igen, ezt úgy is lehet mondani. Ezen kívül, tehát a teljes táb az ilyen 15-20 fő volt önkéntesként. Itt a város különböző önkormányzattól például voltak, itt az alpolgármester úr is rész vett benne, több önkéntes, aki úgy gondolta, hogy ez szívügye, és akkor segíti ezt.
Mennyi idő alatt készült el ez a szobor? Itt Vásárhelyen már, amikor megérkezett a fej utána?
A Hódmezővásárhelyi polgaszobor az körülbelül egy 2 hetes munkát vett igénybe. Ez a kezdete. Hát ugye mi a második napon csatlakoztunk be, mint önkéntes, így a szoborfejét ők elkészítették, maga a dán kollégák.
Mit jelent az, hogy ölelő Olga? Azt mondják, hogy ez egy troll szobor. Mi az a troll? Tudjuk, hogy mik azok a trollok.
Egy skandináv mitológiai figura igazából, ami skandináv területen egy picit ilyen riasztó, egy kicsit ijesztő gyerekek számára. Egy eldugott helyen, igazából egy ilyen kis kedves kis szobor, ami egy gigantikus méretű.
Én úgy tudom, hogy ez a szobor már tulajdonképpen egy turisztikai célponttá is vált.
Így van. Én is szinte napjában járom az erdőt, és már német, belga, holland, francia turistákkal is találkoztam, sőt beszélgettünk itt a trollról. Voltak olyanok, akik folyamatosan járják Európát, vagy akár más kontinensen is látogattak már trollszobrokat. Tehát nagy a sikere, én úgy gondolom, itt Hódmezővásárhelyen is ezzel is turistákat vonzunk a régióba.
Gondolom, hogy a szobor hírének terjedésében részt vesznek az amatőr rádiósok is, hiszen itt van körünkben egy kollega, Kővágó Zsolt, amatőr rádiós. Hogy kerül a képbe ön és a troll szobor? Hogy kapcsolódnak az amatőr rádiósok a dán troll szoborhoz?
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Én közel 40 éve vagyok rádiamatőr, H8FY a hívójelem. Körülbelül 15 évvel ezelőtt tanárommal, Berényi Géza tanárúrral egy országos természetjáró akciót indítottunk, illetve vettünk részt. Magyarország 39 tájvédelmi körzetét és 10 nemzeti parkját jártuk be, és onnan rádió jelentkeztünk be, népszerűsítve a környék élővilágát, illetve a parkjait. Azóta közel 10 ország és 150 tájvédelmi körzet nemzeti parkból rádióztam.
Gyakorlatilag, hol lehet önt hallani?
Rádiomatőr sávokba, gyakorlatilag rádiomatőr frekvenciákon.
Az egész világon akár?
Az egész világon, így van. Hát nincsenek akkor távolságok rádión, akár műholdon keresztül is megújuló energiával tudunk összekötetést létesíteni. És ebből a természet rádiózásból jött az az ötlet, hogy 2025-ben épült meg Hódmezővásárhelyen a Thomas Dumbo alkotása, és mi lenne, hogyha bevonnánk a világ rádiomatőreit ebbe a népszerűsítésbe, játékba. Felvettem a kapcsolatot Európa több országába a szobor környékén élő rádiomatőrökkel, hogy kérjenek hozzám hasonlóan speciális hívójelet, ami utal a szobornak a elhelyezkedésére. Hódmezővásárhelyen HO 160 Dumbo a hívójele ennek a szobornak, illetve ez azt jelenti Magyarországon a 160. Dumbo alkotás található.
Na most azt kérdezzem meg, hogy erről a szoborról tudósított-e már mondjuk a nagyvilágnak?
Természetesen 2 hónapja él ez a rádiomatőr hívójel, a szobor tövéből rádióztunk nagyon sokat, és több ezer rádiósnak vittük hírét a szobornak. Volt olyan lengyel rádiomatőr, aki úgy köszöntött, hogy a szervusz Olga.
Hát akkor nem csak a Kossuth Rádió, hanem a rádióamatőrök is hírét viszik ennek a szobornak. Szűcs Péter, kővágó Zsolt, köszönjük szépen. Valamiért vonza a város a művészeket, hiszen a művészetet is, hiszen sok híres szülötte van Hódmezővásárhelynek. Vendégünk Hegyi Endre, aki nem igazán szereti, hogyha helytörténésznek hívják, de hát mégiscsak valamiféle helytörténeti kutatással foglalkozik. Antal Imre egykori országosan híres műsorvezető, zongora művész is itt nevelkedett, aztán Besenyei Ferenc, és hát Ferrari Violetta színésznő, akinek a története szinte legendába illik.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az első kérdés volt az Antal Imre, és ugyanabban a gimnáziumban végzett a Betlenben, ahol én végeztem annak idején, és az ő munkássága tulajdonképpen ketté tört olyan értelemben, mert ő zongoraművésznek készült, de volt egy betegsége, az ujjai tulajdonképpen lebénultak, és később a színészi tevékenysége, Szeszélyes évszakok, a Bors című filmben és Dániel alakított, és így maradt meg a köztudatba, és tulajdonképpen főleg a humoros oldaláról ismerték meg a tévénézők is.
Besenyei Ferenc is a város szülötte, ezek szerint?
Besenyei Ferenc is egy érdekes édesanyának
mondhatja. Mondhatja, önök közül való.
Igen, igen, ez is itt Vásárhelyen született, és édesanyámnak a unoka testvére az is már 100 év fölötti lenne, és amikor náluk voltam, és tévét néztünk, és tudom, Fekete Város, vagy valamilyen tévé volt, na itt van a Besenyi Ferke. Ő korosztályuk így becézték, tehát ez volt itt a eredeti neve, és hogy Besenyi, aztán később lett Besenyei. És tulajdonképpen a színész az nem lehetne szinte felsorolni, itt a műsor terjedelme kevés lenne. Annyi filmben szerepelt, és a színészi pályafutása, de a színpadon is fantasztikus alakításai voltak, de olyan karakter színész szerepeket vállalt, ami tulajdonképpen mindannyiunknak most is tulajdonképpen egy követendő példa, de olyan erős karaktereket tudott így kihozni.
Ferrari Violetta története, azt hiszem, hogy a mai napig él a városban.
Igen, olyan értelemben, hogy én itt Hódmezővásárhelyen fölkaroltam a kutatásom során, én nagyon sok háborús képet gyűjtöttem, és belekerült érdemes módon a kutatásokba, hogy Ferrari Violetta neve, mert olasz hadifogoly került Vásárhelyre 1916-17-ben, és tulajdonképpen mezőgazdasági munkára kikölcsönözte annak idején a város, és kint a tanyákon dolgoztak, mert a magyar paraszt az kevésbé tudott annyi létszámban részt venni, mert vagy a háborúban volt, a hadifogságban volt, és kevés volt, és kellett a szorgos kéz. És az érdekes, hogy vízhordolányokra szükség volt itt a tanyáknál, ahol ezek a nagy aratási munkák voltak, és megismerkedett egy szép kis fiatal lány, a Kuruc Juliannával, és amikor vége lett a háborúnak, szerelem alakult ki, és negyedik gyereknek született, és én ezt úgy nevezem, hogy a háború gyermeke. És az érdekes, hogy olasz hadifogóit Vásárhelyen egy családot tudott alapítani, mert a család szintjén nem volt az a gyűlölet, mint más korszakokban, és befogadták is negyedik gyereknek. Aztán fölkerült Pestre, színész lett, és 56-ban kikerült, és a fantasztikus filmjei voltak, és énekszerepei, és Németországba hogy kikerült, ott az év színésznője volt NSZK-ban.
Egy emlékmúzeum is készült, de nem a művészekről, hanem az ön tevékenysége kapcsán. Erről röviden egy-két mondatot, ha hallhatnánk, az jó lenne?
Itt a szomszédságunkban van a volt Magtár épület, ami volt turisztikai kis épület, és ott hát 50 banándobozzal költözködtem be, rengeteg sok anyagot hoztam a fotográfiával kapcsolatosan, és itt folyamatosan fotótörténeti kis gyűjtemény.
Mikor lesz a legközelebbi?
Most tulajdonképpen augusztus 20-án, amikor lesz Vásárhelyen ez a kulturális program, programok, testvérvárosi delegációk, akkor fogok így bemutatkozni Vásárhelynek ilyen relikviáival kapcsolatosan.
Molnár Robertet kérdezem, hogy hány műsort tudnánk még megtölteni Hódmezővásárhely érdekességeivel? Egy-két mondattal, Robi, segíts nekünk ebben.
Azt gondolom, hogy rengeteget. Tehát Vásárhely egy sokszínű város, egy olyan város, ahol pulzál a levegő, ízik minden körülöttünk, és hát a fiataloktól az idősekig mindenki megtalálja maga szórakozásának lehetőségét. Képtelenség felsorolni, amire szeretettel hívjuk az ország lakóit, az augusztus 19-23-ig tartó bornapok, borfesztivál, rengeteg programmal, közélet eseménye, mindenkit várunk.
A hangmérnök Farkas Bálint volt itt helyben, én Nagy Margit vagyok, azzal adom át a szót a budapesti stúdiónak, hogy érdemes beleszippantani Hódmezővásárhely levegőjébe, hangulatába, hiszen egy kemény és büszke nép lakja a várost, jelentős hagyományokkal.
Érdemes bizony. Nagyon szépen köszönjük Nagy Margitnak a tudósítást. És kedves hallgatóink, ez volt a délelőtt a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Kollégáim, a szerkesztő Dián Gergő, a gyártásvezető Mali Andrea és a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Műsorunkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A holnapi délelőtt adásunkban szó lesz arról, hogy a nyári szabadságok alatt sok lakás, családi ház maradt szabadon, és főszezon ez a betörőknek is. Hogyan védjük meg értékeinket? Ebben lesz majd segítségünkre egy biztonság technikai szakértő. Érdemes lesz tehát holnap is velünk tartani, most a Krónika után a Hely című műsorunk következik. Én búcsúzom, további kellemes napot kívánok. Balogh Tamást hallották.